forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az év boltja nem reprezentatív versenye alapján nyert el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
Reklámot hallottak. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Gécsek Tóth Enikő.
9 óra múlt 7 és fél perccel, jó napot kívánok! A mai műsor Topesz Brigitta szerkeszti, a hangmester Lajer Rita, én pedig már mondom is, hogy miről hallhatnak ma nálunk az első órában. Mint mindent, az egészséges étkezést is túlzásba lehet vinni. Egyre többen követik az úgynevezett tiszta étkezés diétát, amelynek során csak organikus, bio, vagy éppen kizárólag az általuk egészségesnek hitt ételeket eszik.
Nem eszem kenyeret, mert a kenyerek, a krumpli, a rizs, az mindig glutén. És a glutén a cukorra alakul a szervezetbe. Testünkkel azt csinálunk, amit akarunk, csak felelősséget is kell vállalnunk.
De vajon miért fordítunk ennyi időt és energiát az étkezésünkre? Milyen okai vannak a különféle ételirányzatok kialakulásának? És mik a jelei annak, ha túlzottan egyoldalúan táplálkozunk? Aztán bárkiből válhat hétköznapi hős. A nyári szünetben úgynevezett Hősképző Plusz programmal vár minden érdeklődőt az Országos Mentőszolgálat. Életmentő ismeretek, élmény és pályaorientáció egy programon belül. Fél tíz után erről beszélgetünk. SMS számunk ma is 0630 9666. Erre várjuk üzeneteiket, kérdéseiket, tapasztalataikat a témákkal kapcsolatban, de Viberen is elérnek bennünket, ott a Kossuth Rádióra kell kattintani. Tartsanak velünk! Ha egyfajta alapanyagot, például csak halat, zöldséget vagy kizárólag szénhidrátmentes ételeket fogyasztunk, hiánybetegségek léphetnek fel. De figyelmeztető jel lehet az is, ha valaki nem megy el családi ebédekre, vagy kiadja a baráti találkozókat. Az étkezési zavarok egyik csoportjába tartozó úgynevezett clean eating, vagyis tiszta étkezés diétát egyre többen követik. Ennek során csak organikus, bio, vagy éppen kizárólag általuk egészségesnek hitt ételeket esznek. De miért lehet veszélyes mindez? Milyen tápanyagokra van szüksége a szervezetünknek az egészséges működéshez? És vajon ez tényleg az étkezésről szól, vagy valamilyen lelki ok állhat a háttérben? Most hallgassunk meg egy bejátszót, amelyben López Brigitta kérdezte a járókelőket arról, hogy mit jelent számukra egészségesen táplálkozni.
A mediterrán étrendet tartom a legegészségesebbnek. Sok gyümölcs, zöldség, hús, kevés cukor, liszt, zsíradék.
És ezt is követi?
Igen, hát alapvetően próbálkozom. És édesség, mert azt nem tudom elengedni.
Mit gondol, miért van az, hogy ennyire foglalkozunk az egészséges étkezéssel, hogy mindenhol azt halljuk, hogy ez mennyire fontos? Különböző ételirányzatok jelentek meg.
Hosszan akarunk élni, többet akarunk élni alapvetően.
Az egészséges étkezés azt a lányomtól tudom, ő úgy eszik, hogy rost, fehérje és szénhidrát. Sok zöldséget, fehérje, hús, most vannak ezek a proteínes pudingok, nagyon jók.
És ön?
Azért mi nem mindent szeretünk, mert mi nem tudom finomabban kifejezni magam, nekünk parasztgyomrunk van. Mi régi öregek vagyunk, és mi szeretjük a pörköltet, a nokedlivel, a rántott húst, a sült krumplival. Én járom a várost, rengeteg az elhízott ember. Ezeknek már ez betegség, tehát valami miatt van. El kéne menni dietetikushoz, vagy egy orvoshoz, aki tanácsot ad.
Ön szokta kategorizálni az ételeket? Tehát, hogy azt mondja, hogy mondjuk csak ilyen zöldséget eszik, vagy csak ilyen gyümölcsöt eszik, vagy nem eszi meg ezt az élelmiszert, van-e ilyen?
Általában a szalámikat nem szeretem. A régi időkből én szerettem a szalonnát meg a disznósajtot, na már most az se nagyon.
Volt-e olyan, hogy valamilyen speciális étrendet kipróbált? Legyen az ketogén diéta, vegán étkezés?
Nem, a lányom vegánozott, na hát abból elegem volt. Azt még megenni is borzasztó. Én szeretek jól lakni.
Én most olyan stádiumban vagyok, hogy nem eszem kenyeret, keto étrend.
Miért? Hisz benne?
Igen, mert a kenyerek, a krumpli, a rizs, az mindig glutén. És a glutén a cukorra alakul a szervezetbe.
Mi motiválta önt ez irányba? Tanácsolták önnek, vagy egyszerűen csak kipróbálja?
Folyamatosan hallgatom ezeket a podcastokat. A saját életünk meg a testünkkel azt csinálunk, amit akarunk, csak szerintem, hogyha megcsináljuk, akkor felelősséget is kell vállalnunk azért, amit csinálunk.
Milyen hatásai vannak? Jobban érzi magát?
Igen.
Itt gondolom, miért van az, hogy ennyire foglalkozunk az egészséges táplálkozással, hogy nagyon sok helyről azt halljuk, hogy ez mennyire fontos.
Táplálkozásunkból lesz a sejtünk. A sejtünkből lesz az egész felépítésünk. Tehát, hogyha én eszem cukros, édes süteményeket, vagy bármit, iszom alkoholt, az az én felelősségem, annak lesznek következményei a testembe, a gondolkodásomba.
Volt-e már olyan, hogy túlzásba vitt egy diétát?
Ketogént nem, vegát igen. Hiányérzeteim támadtak.
Mondjuk én konkrétan böjtölök.
Ez mit jelent, hogy böjtöl?
8 órába eszek egy nap, és 16 órába pedig nem. Abszolút adalékmentes és ilyen készételmentes étkezés. Fehérjedús az étkezésem, nem iszok annyi kávét, mint amennyit ittam. Az a lényeg, hogy minél több természetes dolog, tehát minél több nyerzöldség vagy párolt zöldség. Szerintem túl sok lett a feldolgozott élelmiszer, legalábbis ahhoz képest, hogy régen mit fogyasztottak az emberek, és nem biztos, hogy a szervezetünk ezt egy idő után már tolerálja.
A szerkesztő López Brigitta kérdezett az elmúlt percekben, SMS számunk pedig 0639666. Én is kérdezek önöktől, hogy próbáltak-e már valamilyen speciális diétát, és hogyha igen, akkor mit tapasztaltak saját magukon. A vendég a stúdióban közben megérkezett mind a kettő, dr. Csomai Zita, orvos, természetgyógyász, életmód tanácsadó, terapeuta. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
És dr. Bajnagy Katalin, a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetének pszichiátere, pszichoterapeuta, szakorvosa. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Hát feldobták a labdát a megszólalók az elmúlt percekben, tehát ketogén, vega, vegán, 8 órás étkezési sáv, több ilyen kifejezés is elhangzott arra vonatkozóan, hogy ki mit próbál követni. Életmód tanácsadóként, orvos természetgyógyászként, dr. Csomai Zita, mit szól ezekhez a módszerekhez?
Én mindig azt gondolom, egyrészt, hogy a szélsőségek azok veszélyesek lehetnek, illetve a sablonok veszélyesek lehetnek. Ezt úgy kell érteni, hogyha valaki elkezd követni valamilyen sablon étrendet, az egyáltalán nem biztos, hogy az ő alkatának, az ő egészségi állapotának, a tápláltságának, a munkájának, egyebeknek megfelelő lesz. Én mindig abban hiszek, hogy sokkal jobb az, hogyha egyéninek próbáljuk feltérképezni, akár az egészségi állapot, bizonyos betegségekben fontos, hogy bizonyos élelmiszereket fogyasszunk, vagy ne fogyasszunk, hogy például ki mit dolgozik, más lesz a szükséglete egy mezőgazdasági munkásnak, egy irodában dolgozónak, vagy akár egy diáknak, és természetesen a betegségeket mindig figyelembe kell venni. És hogyha valaki csak elkezd egy ilyen sablon szerint haladni, akkor lehet, hogy az első időszakban még tud a szervezet kompenzálni, és úgy tűnik, hogy ez nekünk nagyon jó, de eltelik néhány hónap, vagy akár egy-két év, és olyankor meg tudnak jelenni hiányállapotok, vagy akár még súlyosabb problémák.
Milyen hiányállapotra lehet itt gondolni?
Hogyha valaki konzekvensen egyféle étrendet követ, tehát például kihagy bizonyos ételeket az étrendjéből, akkor előfordulhat, hogy az azokban lévő vitaminok vagy ásványi anyagok adott esetben nem jutnak be megfelelő mennyiségben a szervezetbe. Tehát például a vegán étrendnél azt tudjuk, hogy ugye a B12 vitamin az elsősorban az állati eredetű élelmiszerekben fordul elő, és ilyenkor ezt mindenképpen pótolni kell, hogyha valaki úgy követ egy vegán étrendet, hogy csak felütt valamilyen magazint, vagy akár internetes oldalt, és nem tényleg szakszerűen van ez összeállítva, akkor még súlyosabb hiányállapotok is kialakulhatnak a többi vitamin ásványanyag tekintetében.
Dr. Bajnagy Katalinhoz fordulok. Én érzek egy kis káoszt a fejekben, de a sajátomban is, tehát ezt be tudom vallani. Talán a túl sok információ az, ami összezavar, és ahogy hallhattuk a felvezetőben is, valaki azt mondja, hogy hallott podcastokat, és akkor azokat próbálja követni, vagy az azokban elhangzottak után próbál menni. Picit többet foglalkozunk most ezzel az egészséges étkezéssel, mint mondjuk korábban, hogy mi állhat ennek a hátterében?
Hát sokkal többet foglalkozunk vele, igen, és hogy én azt gondolom,
gondolom, hogy talán a legfontosabb, hogy a rugalmasság meg tudjon maradni az emberekben, és a saját szükségleteinkre tudjunk figyelni, hogy mit jelez a testünk, hogy sokkal inkább, ha azt elkezdjük figyelni, sokkal inkább tudunk megfelelően választani abból, hogy mire van valóban szükségünk, mint hogyha valamit elkezdtünk rugalmatlanul követni. Mert ha elkezdünk bármilyen diétát egyre rugalmatlanabbul követni, azokból tudnak kialakulni az evészavar betegségek, mert hogy beszűkül a gondolatvilágunk, és elkezdünk csak a testképünkkel foglalkozni, csak az, hogy mi az, ami jó étel, mi az, ami nem jó étel, megfelelő szabályrendszer szerint követtem el azt az ebédet, vagy nem is tudom, és hogy ezek mentén egyre nehezebb lesz másban is gondolkodnunk, ami természetes része volt az életünknek.
Tehát azt vallja, hogyha valaki elkezd odafigyelni arra, hogy mit tehet, mit nem, akár csak egy szomszéd jó tanácsából elindulva, aki mondjuk 8 órás idősávban eszik, a többiben nem, tehát most egy példát mondtam, akkor pont emiatt lehet belecsúszni abba a spirálba, hogy evészavaros lesz?
Igen, ez egy érdekes kérdés. Igen, tehát ugye... Szóval én azt gondolom, hogy az egészséges életmód az egy fontos dolog, fontos része a stresszhez való alkalmazkodásunkban, az egészséges étkezés és a testmozgás, hogy figyeljünk, hogy tudjuk a feszültségeinket levezetni, de hogy az, hogy az egészséges étkezésnél mennyire engedjük meg magunknak azt, hogy néha, nem tudom, ne szabályszerűen étkezzek, hanem engedjek meg magamnak egy fagyit, egy tortát, vagy bármit, ami nem rigid, hanem valahogy spontán jövő gondolat, akkor ez rendben van, hogyha pedig annyira, tehát hogy elindul onnan az ember, hogy egészségesen étkezem, ez egy fontos jó dolog, és akkor viszont az egészséges étkezés, akkor ez azt jelenti, hogy mondjuk ezt a 100 féle ételt tehetem, és akkor egy idő után gondolkodik tovább, hogy jó, de hát igazából ebből a 100 féléből igazából csak 50 az, ami tényleg tiszta étel, és akkor az még egyre jobban tud szűkülni, és ez az irány a rossz. Mert hogy ebből lesz az evészavar. Hogyha megtartom azt, hogy az egészséges ételeknek mik az irányelvei az egészséges életmódnak, és abban rugalmasan változtatok attól függően, hogy ma milyen napom van, hogy mit szeretnék csinálni, és nem az étel körül forog az életem, hanem igazából az csak segítség abban, hogy én jól legyek, akkor jó úton vagyunk.
Meg hát addig is el lehet jutni, hogy akár valaki ne is élvezze az étkezést, hiszen annyira görcsösen figyel arra, hogy vajon mi van benne, mivel kezelték, hol vásárolta, és hogy ez belefér abba a listába, amit ő felállított magának. Találkozik ilyenekkel, Zita?
Igen, és az egyik ilyen nagy csoport például a kismamák, illetve a kisbabák körüli világ, hiszen nagyon sokszor egy kismama, hogyha megszül, akkor a legjobbat szeretné, nyilván mindenki a legjobbat szeretné a kisbabájának, és hogyha tényleg így elindulunk abba az irányba, hogy csak és kizárólag bio zöldséget, és akkor még azt is megnézzük, hogy a biót akkor biztos be egyébként nem permetezik, nyilván ezek nagyon szigorú szabályok szerint termesztettek, tehát hogyha egy minősített bio élelmiszerről van szó, akkor az valóban megfelel a kritériumoknak, de utána tovább megyünk, ami egyébként szerintem jó dolog, hogy odafigyelünk a kozmetikai termékekre, hogy jó minőségű kozmetikai termékeket használjunk, de visszatérve a táplálkozásra, hogy tényleg elindul egy ilyen spirál, hogy együnk halat, de ott vannak benne a nehéz fémek, akkor a sóban a mikroműanyagok, a zöldségeken a permetszerek, nem tudom, és akkor így mennek az emberek, és például főleg a kisgyerekes anyukáknál láttam ezt egyrészt, a másik oldalról pedig valóban azoknál, az egészségfanatikusoknál, akik tényleg ebbe így, hát lehet ezt mondani, hogy egy kicsit így belecsavarodnak ebbe a spirálba, ami szerintem nagyon fontos, hogy ezen a földbolygón élünk, és sajnos tényleg olyan a bolygónk, amilyenné tettük. Szerintem az nagyon lényeges, hogy személyenként mi tegyünk azért, hogy a környezetet óvjuk, tegyünk azért, hogy ne termeljünk felesleges szemetet, tegyünk azért, hogy jó minőségű élelmiszereket vásároljunk és fogyasszunk, de De ahogy itt el is hangzott, hogy ennek van egy bizonyos kerete, hogy el kell fogadni azt, hogyha ilyen zöldséget tudok venni, akkor ezt tudom beszerezni.
0639666 az SMS számunk, és egy hallgató azt írja, hogy sok butaság terjed az étkezéssel kapcsolatban. Egy megszólaltatott egyik járókelő szerint a krumpli glutén, vagy az ételből lesznek a sejtjeink. Hát igen, pont erről beszéltünk, hogy nagyon nehéz eligazodni, és ilyen szempontból nem érdemes a szomszéd tanácsára hallgatni, mert nézni kell az alapállapotunkat, alapbetegségeinket, tehát önmagában senki ne kezdjen el semmilyen diétát, vagy van-e olyan irányzat, ami mostanában megy, és amire azt mondja, hogy nem káros senkinek, és mondjuk univerzálisan mindenki számára alkalmazható.
Egy picit így két részletbe válaszolnék. Az egyik, hogyha valakinek van valamilyen egészségügyi problémája, betegsége, akkor csak olyan szakembertől fogadjon el bármilyen tanácsot és tippet, aki szerepel az okfőnek a nyilvános adatbázisában, tehát van erre megfelelő végzettsége, legyen akár dietetikus, akár természetgyógyászok is szerepelnek egyébként ezekben az adatbázisokban, tehát olyan önjelölt szakértőtől, aki maga beteg volt és meggyógyult valamitől, én azt gondolom, hogy az ilyen önjelöltektől ne fogadjunk el tanácsot. Ezek nyilvános adatbázisok, tehát bárki hozzáférhet. A másik oldalról, hogy én azt gondolom, hogy az egészséges táplálkozáshoz menjünk oda-vissza, hogy ne együnk feldolgozott élelmiszereket, ultrafeldolgozott élelmiszereket, vagy legalábbis ne nagy mennyiségben. Ugye itt elhangzott, és én ezzel egyetértek, hogy van, lehetnek ebbe kilengések. Tehát ez a 80-20, hogyha 80%-ban, hogyha valaki egészséges, és 80%-ban tartja azt, hogy friss alapanyagokból, frissen készített élelmiszereket fogyasztunk, amiket valahol jó helyen szerzünk be, ez lehet kosárközösség, piac, de akár egy jó minőségű bolti alapanyag is. A másik pedig, hogy vegyük figyelembe azt, hogy milyen évszak van, tehát nyáron teljesen másra van szüksége az emberi szervezetnek, ilyenkor inkább hűtőhatású, magasabb folyadék, magasabb víztartalmú ételeket, zöldségeket fogyasszunk, míg télen szükség van a szervezetnek arra, hogy melegítő hatású, akár magasabb zsírtartalmú ételeket fogyasszunk, ott sokkal kevesebb a friss zöldség, tehát ahogy az évszakok alakulnak. Ha elutazunk valahova a világ másik tájára, akkor az ottani lokális ételeket nyugodtan fogyaszthatjuk.
Tehát mindig a helyét, ami a lehető legkevesebbet utazik. Dr. Bajnagy Katalinhoz szeretnék fordulni, mert pont a Semmelweis Egyetemnek volt egy kutatása néhány éve, hogy a modellek harmada küzd valamiféle étkezési zavarral, és hát nyilván megjelennek a tünetek is, hajhullás, körömtöredezés, energiahiány, ők is kihagyják a társas eseményeket pont ezért, mert hogy ott nem lehet kontrollálni az étkezést, vagy nem azt kapnak, ami számukra belefér. De nyilván a modellek egy zártabb csoport, de hogyha az egész társadalomra levetítjük ezt a kérdést, akkor kiknél jelenik meg leginkább manapság az étkezési zavar? Nőknél, férfiaknál, lányoknál, fiúknál, fiatalabbaknál, idősebbeknél mit lát?
Én azt gondolom, hogy evészavar típustól is függ egy kicsit, de azért a nők vannak dominanciában alapvetően, mind a klasszikus értelembe vett anorexia nervózában, bulimiában, mind a kettőben, 90%-ban nők az érintettek, falászavarban bejönnek a férfiak is, és hát az újabb típus, a testépítő típusú evészavar, hát igen, ez is evészavar, ott inkább a férfiak érintettek. Én azt hiszem, hogy talán onnan közelíteném meg ezt az egész kérdést, hogy hol probléma, vagy mik a tünetek, mert hogy talán a hajhullás, igen, tehát hogy a hajhullás az már egy nagyon végső állapot, sokkal korábban érdemes valahogy az antennáinkat bekapcsolni, amikor így egyre több időt töltünk az ételeknek a megtervezésével, azt veszük észre, hogy órákat töltünk azzal, hogy most akkor mit tegyek ma, vagy hogy nézzen ki az az étel. Már kínos egy kicsit más társaságában enni, mert mit fog hozzászólni, vagy vajon elég gyorsan eszem, vagy lassan eszem. Szóval, hogy ezek tudnak megjelenni, és ennek mentén elkopik az, hogy a másikkal együtt egyen az ember, meg megnyúlik az evés ideje, mert annyi sok rituálé kerül hozzá, hogy azt mekkorára kell fölvágni, azt az ételt, vagy hogy kell tálalni, hogy ezeket egyrészt a kollégák mondjuk, hogyha együtt leülünk enni, akkor nincs annyi idő, hogy ezt kivárják, és ezért maguk, ők is elkopnak. Másrészt az illető sem fog oda menni, mert ugye azt fogja gondolni, hogy ő rá vár mindenki, és ez így kellemetlen. És emiatt egy idő után már otthon eszik, vagy titokban eszi, vagy szóval, hogy ez történik, nem megy el étterembe, mert nem tudja az összetételét az ételeknek. Tehát, hogyha már ez így előfordul, hogy hát én most inkább nem megyek el a baráti körre, mert olyan helyre mennek, ahol én így nem vagyok biztos abban, hogy abban a bizonyos ételben mi lesz, akkor érdemes elgondolkodni azon, hogy nincsen vajon evészavaró tártérben. Ez még bőven nem a hajhullás időszaka, mert akkor már nagyon komoly hiányállapotok vannak, amikor hajhullás, körömtöredezés, nagyon ordító testi tünetek vannak.
Hát igen, de a mélyben meghúzódó okok pedig gondolom számtalanok lehetnek, nem? Vagy azért hát van egy közös eredő?
Igen, evészavarokban alapvetően a fók, az önbecsülés, a közös eredő, hogy valahogy átalakul az, hogy miben mérik az önbecsülésüket az emberek, mert az történik, hogy az evés, az alak, a testkép lesz a középpontban. Hogyha az megfelelő, akkor jobb az önbecsülésem, vagy ha azt megfelelően kontrollálom, akár azt, hogy hogy nézek ki, akár azt, hogy mit eszem meg, és hogyha abban valami kis hiba csúszik, akkor azonnal az önértékelés romlik. De már eleve ez a tény, hogy az önértékelésem ettől függ, ez már kórjelző, mert hogy ez a közös alapja minden evészavarnak tulajdonképpen. Sokféle úton lehet ideig eljutni, de ez a magtünet.
Könnyen lehet, hogy a környezet hamarabb észreveszi, hogy probléma van, nem? Mint maga az egyén. Vagy legalábbis hamarabb mondja, hogy ezzel kezdeni kell valamit.
Igen, vannak olyan evészavarok, ahol előbb vesz észre, de például a bulimia, ahol hánytatások történnek, tehát látszólag akár társaságban normál evések vannak, és titokban történik egy-egy falásruham, és azt követően valamilyen tisztulás, hányás, hasajtás. Ezek mindig titokban vannak, és nagyon sokáig tud titokban maradni. Normális a BMI-je ezeknek a főleg hölgyeknek. Kívülről olyan, ha minden rendben lenne, azt lehet észrevenni, hogy romlanak a fogai esetleg a hányásoktól. Tehát, hogy ez mondjuk nem annyira a közösség fogja észrevenni, de hogy mondjuk az egyéb evészavarokban azért ott a közösség tud jelezni, hogy hát miért nem jössz velünk, leginkább ez tud a kórjelző lenni, vagy ilyen kis felkiáltó jeleket tud adni az embereknek.
Ez itt a életmód tanácsadóként, amikor ilyennel találkozik, akkor hogyan tud segíteni, tehát evészavar esetében?
Szerintem mindenképpen az nagyon-nagyon fontos, hogy letisztázzuk egyáltalán, hogy hol van a probléma. Én egyébként olyannal is találkoztam nagyon sokszor, hogy valaki tart egy bizonyos tiszta étrendet napközben, és este összeomlik, és mindent megeszik, amit talál otthon. Tehát, hogy ezek a napközben még rendben van, és akkor estére így kiborul, és tényleg ezek a falásrohamok így jelentkeznek. Én mindenképpen azt szoktam csinálni, hogy egyrészt egy nagyon részletes anamnézis felvételt készítetek, illetve táplálkozási naplót vezettetek a páciensekkel, hogy mit evett, illetve hogy volt valamilyen tünete ezekre reagálva, és ilyenkor egyébként én azt tapasztaltam, hogy ha elkezdünk egy táplálkozási naplót vezettetni, akkor nyilván a megfelelés itt is előjön, hogy hát akkor most így meg kell felelni a terapeutának, és akkor egy picit tudatosabban, vagy egy picit másképpen.
Máshogy írom le, ami történt.
Nem, egyébként leszokták írni őszintén, én például a betegeknél, hogyha azt mondom, hogy ne fogyasszon hozzáadott cukrot, és mondjuk megevett, nem tudom, egy zacskó kínai cukrot, akkor... Én szoktam ilyen pirossal kijelölni, és akkor van olyan páciens, aki már maga kijelöli pirossal ezeket. De hogy
ez segít a tudatosításban,
igen,
ha látjuk
igen,
leírva.
Igen.
És a pszichológusi segítséget is érdemes kérni egy szint után.
És ez egy pont a táplálkozási napló, az egy olyan, amit használunk is, mert jó visszajelző a beteg számára is, hogy jé, tényleg nem eszi meg, amit meg kéne.
Úgy tudatosul jobban a probléma. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek. Az arany középutat próbáltuk megtalálni talán az étkezésben, és legyenek felkiáltó jelek, hogyha az elhangzott tünetek felmerülnek étkezési zavar kapcsán. Köszönöm szépen, hogy eljöttek. Dr. Csomai Zita, orvos, természetgyógyász, életmód tanácsadó terapeutát hallották, és dr. Bajnagy Katalint, a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet pszichiáterét, pszichoterapeuta szakorvosát. 9:30 elmúlt egy perccel, úgyhogy mi most rövid hírekkel folytatjuk. A mikrofon mögött Ceglédi Edit.
A híreket Berente Marian szerkesztette.
Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy benyújtották az ügynök akták megnyitását szolgáló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A kormányfő közölte, hogy ezzel a lépéssel évtizedes adósságot törlesztenek és teljesítik korábbi vállalásukat. Július 1-től terméktípusonként 3 euróvámot kell fizetni az Európai Unión kívülről rendelt, kisebb értékű csomagok után. A NAV szóvivője a Kossuth Rádióban elmondta, hogy az intézkedés a logisztikai cégek, vám ügynökök számára jelent feladatot, a vásárlókat technikai szempontból nem érinti. Az árakra ugyanakkor már most is hatással lehet. Péntek éjfélig meghosszabbították a másodfokú hőségriasztást, szombattól pedig harmadfokú riasztás lép életbe. A tartós extrém meleg különösen a gyerekeket, az időseket, a várandósokat és a krónikus betegeket veszélyezteti. A szakemberek mindenkit arra kérnek, hogy fogyasszon elegendő folyadékot és a legmelegebb órákban kerülje a tűzőnapot. A tudatos, takarékos vízhasználatra figyelmeztet a Magyar Vízi Közmű Szövetség az extrém meleg miatt. A felhasználóktól azt kérik, hogy locsolásra ne csapvizet használjanak, hanem az otthoni fúrt kutakat vagy az összegyűjtött esővizet. Ma van Szent Iván napja, ami a naptárreform előtt a nyári napforduló ünnepe volt. A legrövidebb éjszakát Európa nagy részén ősi rítusokkal ünnepelték. A legismertebb a tűzugrás, amelynek tisztító, termékeny, varázsló és rontás elhárító erőt tulajdonítottak. Ma legfeljebb a középső területeken szűrhetik gomoly felhők a napsütést, egy-egy zápor zivatarra a déli határ mentén fordulhat elő, a szél sok felé megélénkül, napközben 31-35, késő este 19-29 fok várható.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Vár a Lidl, az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a sonkás gódás buci 33% kedvezménnyel csak 199 forint. A dupla csokis párna 30% kedvezménnyel pedig csak 139 forint. Lidl, igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
Reklámot hallottak. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Gécsek Tóth Enikő.
Nem a köpeny számít, hanem a lélek jelenlét és a biztos tudás. Ez az üzenete a Mentők 2018-ban indított hősképző programjának, amelynek keretében minden hónap első hétfőjén ingyenes újraélesztési oktatást tartanak az ország valamennyi megyeszékhelyének mentőállomásán. Ezt idén nyáron a Hősképző Plusz programmal egészítik ki, amelyben az életmentés világát megismertető és a pályaválasztást is elősegítő elemek is helyet kapnak. Erről beszélgetünk hamarosan itt a stúdióban, előtte azonban hallgassanak meg egy bejátszót, amelyben egy mindössze 8 éves kislány Zora vezet minket végig az újraélesztés lépésein. Az Országos Mentőszolgálat egy korábbi kampány videójából következik egy részlet.
Sziasztok, Zora vagyok, 8 éves, és ma be fogok mutatni nektek egy mini hősképzést.
Hát a lányok is vezetek az a legfontosabb, hogy meggyőződünk a helyszín biztonságát.
Utána megpróbáljuk felébreszteni.
Ő most nem jön
be. Vizsgáljuk meg a légzését.
Átfogyítom a fejét, feléhajolok, és 10 másodpercig vizsgálom. Látom, hogy emelkedik a mellkasa, hallom, ahogy veszi a levegőt, és érzem, ahogy kifújja.
Ha nem lélegzik, és nem vagyok egyedül, akkor segítséget kérek.
Kérlek, hívd mentőt, már kezdett újraélesztéshez.
Kérlek, te meg hozd ide a legközelebbi fél atomot, a defibrillátort.
Eközben én elhelyezkedem, kinyújtam, kezem is összefőtjük, feléhajolok és megkezdem a belkasi nyomásokat. És megérkezett a fél atomot, a defibrillátort. A tapancsok elhelyezését még rajzok is jelzik nekünk. Miután felhelyeztem a tapancsokat, folytatom a mellkasi nyomásokat. Ha megtenném a mosógombot, előtte meggyőződöm arra, hogy senki nem volt a beteg. Az újraélesztést addig folytatom, míg megjön a segítség.
Ha egyedül vagyok, akkor sem kell félnem, én hívok mentőt, kihangosítom a telefonom, és a mentés irányító mindent fog mondani nekem.
Bárki meg tudja csinálni.
Ha 8 évesen meg tudtam tanulni, neked mi a kifogásod?
Hát nehéz erre válaszolni, kifogás ne legyen. Eddig próbálunk eljutni ebben a fél órában Szűcs Brigittával, az Országos Mentőszolgálat szóvivőjével. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit!
SMS számunk pedig 0639666, erre várjuk továbbra is az üzeneteiket. Kíváncsi vagyok, hogy önök tudják-e, hogy mit kell tenniük egy bajba jutott ember láttán, aki eszméletlen, vagy nincsen púzusa, vagy használtak-e már félautomata, defibrillátort, próbálkoztak-e már újraélesztéssel, írják meg a tapasztalataikat. No, hát Zora is egy hős végül is, a hősképző programban vett részt egészen fiatalon, már 8 évesen, én is a saját gyermekeimet próbáltam már mi hamarabb megtanítani erre, hiszen ugye volt is példa arra, hogy milyen fiatal életkorban már életet lehet menteni. A hősképző programnak ez a célcsoportja, akiket megcéloznak, pont a gyerekek, vagy bárki mehet és tanulhat ilyen ismereteket?
A hősképzés plusz programnak a célcsoportja a gyermekek. A hősképzésre egyébként mindenkit várunk életkortól függetlenül. Kihasználjuk azt, hogy itt van a nyár, a gyermekek ráérnek, és el tudnak jönni hozzánk a megyeszékhelyi mentőállomásokra, ezért terveztük a hősképzés pluszt kifejezetten nekik címezve.
Általános iskolás gyermekeknek?
Bármilyen korosztályt szívesen fogadunk. Ugye a Zora esete nagyon jó példa arra, hogy gyakorlatilag életkortól függetlenül bárki el tudja sajátítani az újraélesztés alapjait.
Pedig azért fizikailag megterhelő tud lenni. Egy gyermekben lehet annyi erő, amennyi elég ehhez? Vagy legalább felismeri a problémát, és az már segítség?
Nagyon sok tévhit van az újraélesztéssel kapcsolatban, és ez az egyik tévhit, hogy extrém fizikai erőre van szükség, egyáltalán nem. Az a tapasztalatunk a hősképzésen, amikor gyermekek jönnek, vagy szoktak természetesen a hősképzésre is jönni, hogy valahogy teljesen más lelkülettel vannak jelen egy ilyen helyzetben. Szemben a felnőttekkel, akik telepakolják félelmekkel, akár jogos félelmekkel ezeket az újraélesztési szituációkat, a gyermekek nyitottak, és nem vázolják maguknak azt, hogy milyen hibákat követhetnek el. Talán éppen ezért sokkal bátrabban vannak jelen egy ilyen szituációban.
És akkor pont ezt a különbséget látja a mindennapi életben is, hogyha abszolút valaki mondjuk összeesik az utcán, munkahelyen, akkor ezek a félelmek jelennek meg először egy felnőtt esetében, és ezért választja azt, hogy inkább nem segít.
Félelem, ami a tudás hiányából fakad, és ez is az egyik üzenete a hősképzésnek, és ezért tartjuk nagyon fontosnak a hősképzést, mert fel kell ismernie az embereknek, hogy nem hibázhatnak egy ilyen helyzetben, hogy nem tudunk rontani a beteg állapotán, hogy nem tudunk rossz döntést hozni, talán az az egy rossz döntés, ha nem csinálunk semmit. A félelem természetes, és nem elvárt senkitől, hogy ne féljen egy ilyen szituációban, de le kell győznünk a félelmünket.
Most két kifejezést is, vagy programnevet is említ, az egyik a hősképző, a másik pedig a hősképző plusz, tehát akkor tegyük tisztába, hogy mi a különbség. A hősképző az, amely már 2018 óta fut, és az milyen formában?
A hősképzés 2018-ban kezdődött, és az volt a célunk a program elindításával, hogy minél több emberrel megismertessük az újraélesztés alapjait. Ugye tulajdonképpen a jogosítvány megszerzése az első és egyben az utolsó alkalom egy felnőtt esetében, hogy találkozzon az újraélesztés szerepével, vagy az újraélesztés tanulásával. Éppen ezért tartjuk fontosnak, hogy a hősképzés során minél több emberrel megismertessük az újraélesztés legfontosabb lépéseit. Ez minden hónap első hétfőjén minden megyeszékhelyi mentőállomáson meg van tartva, 15 és 17 óra között. A hősképzés plusz annyiban más, hogy kihasználva a nyarat, és kihasználva azt, hogy a gyermekek, fiatalok otthon vannak és jobban ráérnek, egy interaktív pályaorientációs napot tartunk nekik. Ugyanúgy minden megyeszékhelyi mentőállomáson, ugyanúgy minden nyári hónap első hétfőjén, de nem 15 órakor, hanem 14 órakor kezdődik ez a program, betekinthetnek a mentőmunkába, kicsit a kulisszák mögé tekinthetnek, pályaorientációt biztosítunk nekik, és nem utolsó sorban az újraélesztéssel is megismerkednek.
hogyha a hősképzést vagy a hősképzés pluszt is nézzük, kell előzetesen jelentkezni, vagy hogyha valaki tudja a helyszínt és az időpontot, akkor csak oda megy és már is részt vehet a tanulásban.
Tekintve, hogy gyakorlatorientált ez az alkalom, tehát mindenkinek megmutatjuk a helyes mellkas kompresszió, azaz a helyes mellkas nyomás technikáját, mindenkinek megmutatjuk, hogyan kell használni a félautomata defibrillátort, mindenképp előzetes regisztrációt igényel, hiszen idő, mire megtanítjuk az embereknek ezeket az eszközöket használni.
No, hát hol található a regisztrációs felület, illetve a helyszínnek, segítsen a hallgatóknak.
Interneten rákeresnek, hogy Országos Mentőszolgálat Hősképzés Plusz, illetve a mentők.hu weboldalán megtalálják az összes megyeszékhelyi állomás elérhetőségét, e-mail formában fognak tudni jelentkezni.
2018-ban indult a program, ahogy említette, számolták már, hogy hány embert tanítottak meg újraéleszteni?
Nem számoltuk, de tekintve, hogy van egy létszámkorlát, és ez jelen esetben ugye a budapesti mentőállomásról, a központi mentőállomásról tudok nyilatkozni, minden alkalommal közel telt házas, így több ezer emberről van szó, és ebben az a szép és az a fontos üzenet, hogyha egy embert megtanítottunk, akkor annak az egy embernek a közvetlen környezete is nagyobb biztonságba került, hiszen jelen esetben ugye június elején már volt egy hősképzés plusz alkalom, nagyon sokan voltak Budapesten is. Ebben az esetben a gyermekek hazamennek, és közlik a szülőkkel, a nagyszülőkkel, hogy mit tanultak, hogy miről hallottak a hősképzés pluszon, meg szólnak akár a hozzátartozóknak, szülőknek, nagyszülőknek, töltsétek le az életmentő applikációt, töltsétek le a Safe City applikációt, hazaviszik azt a tudást, amit tőlünk kapnak.
Egy hallgató a 0639666-os számon éppen azt kérdezi, hogy felnőttként mehet-e. Akkor erre már adott választ, tehát a hősképző plusz az, ami főleg gyerekeknek szánt, hiszen most nyáron jobban ráérnek, de hát a gyerekeket is viszi egy szülő, vagy a nagyszülő, azért közben ők is tanulnak.
Így van, tehát a gyermekekkel jön szülő vagy nagyszülő, sőt ez kérés is természetesen, hogy egy kiskorú gyermek ne egyedül érkezzen a hősképzés pluszra, de ha valaki felnőttként szeretne jönni, senkit nem zárunk ki, tehát mindenkit szeretettel várunk.
Melyek azok az élethelyzetek ilyenkor, amelyeket még meg kell tanulni, vagy meg kell ismertetni velük? Ugye egyből a legrosszabbra gondolunk, hogy újra kell éleszteni valakit, mert már nincsen pulzusa. Tanítanak-e egyéb helyzetek kezelését is, vagy egyáltalán, hogy mentálisan hogy kell helytállni egy-egy ilyen helyzetben?
Fizikai értelemben Meg kell vizsgálni a beteget először is, ez a legfontosabb. Tehát meg kell tanítanunk a gyermekeknek, illetve minden látogatónak, hogy hogyan tudom valakiről eldönteni, hogy eszméletlen állapotban van, azaz ébreszthetetlen, vagy keringés megállás történt. Ezeket a szakmai skilleket meg kell tanítanunk mindenkinek, aki eljön a hősképzésre, vagy a hősképzés pluszra, de van egy nagyon érdekes hozadéka ezeknek az életmentő tanfolyamoknak. Amikor az ember elvégez egy ilyen képzést, akkor azt veszi észre, hogy sok egyéb más területen is fejlődött. Fejlődik a kommunikációs készségünk. Amikor az utcán összeesik valaki, akkor én odalépek hozzá, megszólítom, megrázom, és segítséget kell kérnem a helyszínen valakitől. Maga ott piros kabátban, jöjjön ide és segítsen nekem. Ezt meg kell tanulnunk, ezt a megfelelő kommunikációt. Bátorságra tanítjuk őket, hogy merjünk odalépni. Egy utcán történő keringés megállás esetén az a tapasztalat, minél többen vannak a helyszínen szemtanúk, annál valószínűbb, hogy nem lép oda senki.
Mindenki. A megosztott felelősség miatt, majd a másik segít.
Biztos van itt egy orvos, biztos van itt, aki tudja, mit kell csinálni, biztos van itt egy mentődolgozó, egy szabadnapos tűzoltó, ugye erről sok ilyen, illetve ehhez hasonló hírt szoktunk hallani. Ezt a félelmet, ezt le kell küzdenünk. Tanulják a bátorságot is. Tanulják a higgadtságot. Egy ilyen helyzetben egészen biztos, hogy a legrosszabb verzió, hogyha nem maradunk higgadtak. És ismétlem, nem az a kérés, hogy ne ijedjünk meg, hanem az, hogy uraljuk a félelmet és győzzük le.
Ez nem habitus kérdése? Valaki ijedtség hatására teljes pánikot kap, és nem is tud gondolkozni, nem is tudja, hogy mi legyen a következő cselekedete, mert annyira elönti az agyát a szürke köd, más pedig ilyen helyzetben is nyugodt tud maradni.
Habitus kérdése, de tanulható. Tanulható a nyugalom, és tanulható a higgadtság.
Hogyan? Például, akit újraélesztésre tanítanak, és mondjuk pánikolós típus, neki mit mondanak, hogyan maradjon higgadt ilyenkor? Mit kell végig gondolni?
Az első, veszünk egy mély levegőt, és tudatosítom magamban azt, hogy nem tudok rosszat tenni. Nem tudok ártani. Nagyon sok tévhit van az újraélesztéssel kapcsolatban. akár az, hogy azt gondoljuk, hogy a bordatöréssel ártani tudunk a bajba jutottnak. Ezt szeretném lerombolni, ezt a tévhitet. Nem tudunk ártani. Ha nem segítünk, nem próbálunk meg újraélesztést végezni, a beteg állapota nem fog változni, de rontani egészen biztos, hogy nem tudunk. Az is tévhit, hogy valamilyen úton, módon ártok a betegnek. Az első segélynyújtók minden szempontból védettek, értem ez alatt azt, hogy vonalban van egy diszpécser, aki elmondja nekik az újraélesztés lépéseit. Gyakorlatilag az egyedüli döntés, amit önállóan kell meghoznia, és amihez bátorság kell, hogy oda megyek a bajba jutotthoz, megszólítom és megrázom, és eldöntöm, hogy milyen szint, eldöntöm, hogy egyáltalán kellene neki segítség. Onnantól kezdve, hogy tárcsázza a 112-t, egy diszpécser vonalban marad, addig, amíg meg nem érkezik a mentőegység a helyszínre. Végig vonalban van, instruálja a bejelentőt, és elmondja, hogy mit kell tenni. Nagyon érdekes tapasztalat, ez hívásfogadóként tapasztalat, hogy sokszor nem merik az emberek kimondani, amit egyébként tudnak. A hozzátartozóm nem reagál, és nem veszi a levegőt. De kimondani azt, hogy keringés megállás történt, és újraélesztést kell kezdeni, nem tudja. De amint a hívásfogadó, ugye a telefonos diszpécser elmondja, rendben, vizsgáltunk légzést, nem veszi a levegőt, segítek, de újraélesztést kell kezdenünk, azonnal csinálják a megadott instrukciók alapján.
Mit tapasztal, mióta tartják ezeket a képzéseket, a hősképzéseket? Már 8 éve. Változott-e a hozzáállás? Hiszen mondja, hogy sokszor teltház van a megyeszékhelyek mentőállomásán. Változott-e az újraélesztési hajlandóság? Jobban tudnak-e segíteni a mentősöknek?
A helyszíni munkám során azt tapasztalom, hogy segítenek és szeretnének segíteni, még akkor is, hogyha nincsen konkrét ismeret vagy tudás az adott témában, de oda jönnek segíteni. Ezt egyébként sok más mentőellátás során tapasztalom, hogy az emberekben van igény arra, hogy segítsenek, illetve hívásfogadóként is azt tapasztalom, hogy azért telefonálnak, mert segíteni szeretnének, de nem tudják, hogy mit kell tenni.
0630 9666 az SMS számunk, és egy hallgató azt írja, hogy ő azt tapasztalja, hogy az utcákon sokszor részeg vagy drogos embert lát, vagy bármilyen szerhasználót, úgyhogy a földön feküdnek vagy fekszenek, és sokszor ezért nem mer ő személy szerint oda menni, mert hogy nem tudja, hogy mit kell kezdeni egy olyan, aki alkoholos bódultságban fekszik, vagy valamilyen szertől kiütve. És igen, valószínű ez szokott először eszünkbe jutni, hogyha látunk egy maga tehetetlen embert a földön, hogy biztos valamilyen szerhatás alatt áll, és hát magára vessen.
Sajnos nagyon sok esetben találkozunk mi is ilyen helyzettel, illetve ilyen bejelentéssel. Lakosság felé azt tudom javasolni, hogy a saját maguk biztonsága az első és legfontosabb. Tehát ha nem érzi magát biztonságban, nem meri megközelíteni a bajba jutottat, mert feltételezi, hogy esetleg szerhatása alatt van, a saját biztonságát félti, akkor ne is menjen oda, de bejelentést viszont tegyen. A 112-n keresztül tegyen egy bejelentést, és nyugodtan mondja el, hogy nem mer oda menni, mert az illető furcsán viselkedik, először akár megtámad valakit, vagy zavart, tehát a saját biztonságunkat nem szabad kockáztatnunk. De ettől függetlenül tegyünk bejelentést, mert a szakember fogja tudni eldönteni telefonon keresztül, hogy van-e szükség segítségre, és ha igen, akkor milyen segítségre van szükség. Számtalan olyan betegség van, ami zavartságot okoz az embereknél. Külső szemlélőként úgy látjuk, hogy biztos hittas, biztos valamilyen szerhatása alatt áll, és kiderül, hogy akár cukor problémái vannak, tehát a vércukra leesett. Ezt nem fogjuk tudni, a laikusok nem fogják tudni külső szemlélőként eldönteni.
Mi a protokoll? Sokszor én is jártam már úgy, hogy adásba rohantam, ugye a műsor elkezdődik, és pont hajnali órákban autóztam a városban, és láttam valakit rossz állapotban feküdni, és fel is hívtam a mentőt, de hogy nem kell megvárni ilyenkor, míg kiérkezik a mentő, mert sokszor tényleg az van, hogy ott kell lenni valahol, persze nyilván priorizálni is kell, hogy mi a fontosabb, de mi a protokoll ilyenkor, hogyha mentőt hívunk?
Amikor mentőt hívunk, az a kérésünk, hogy várjuk meg a mentőket, és tudom, sokszor találkozunk ilyen hívás, hogy de nekem mennem kell dolgozni iskolába, óvodába, gyermekekért. Teljesen jogos, hogy az emberben felmerül, hogy tovább kell mennie, de az a bajba jutott, ő segítségre szorul. És azok az esetek, azok a betegségek, amikhez mentő szokott érkezni, azok a betegségek sajnos általában romló állapotot jeleznek. Akivel beszélgetünk, lehet, hogy néhány perc múlva már nem tud válaszolni a kérdéseinkre, és eszméletlenné válik. Vagy aki most eszméletlennek tűnik, lehet, hogy néhány perc múlva már nem veszi a levegőt. Ez egy nagyon-nagyon rossz behidegződés, hogy autóból láttam, út mellett fekszik, de nem tudtam megállni, mert mennem kell dolgozni. Ilyenkor meg kell állnunk, meg kell várnunk a helyszínre érkező mentőegységet, meg kell vizsgálnunk a beteget, mert az első pár percben a szemtanú az, aki segítséget tud nyújtani. És egy újraélesztés során az az első pár perc az döntő.
Ezt nagyon fontos volt tisztázni. Telefonon közben csatlakozik hozzánk Bárdos Péter, az Országos Mentőszolgálat Komárom-Esztergom vármegyei vezető mentőtisztje, mert hogy náluk június 1-én már megtörtént az első hősképző plusz program. Ennek a tapasztalatairól kérdezném. Jó napot kívánok!
Ezért csak valami jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is.
Hát így, hogy első alkalommal rendezték meg, hogy sikerült, hogy érzi?
Igen, tulajdonképpen maga a hősképzés az egy évek óta zajló esemény, minden hónap első hétfőjén. Ezen a nyáron az Országos Mentőszolgálat kibővítette a programot. A jelentkezők nem csak a hősképzésen tudnak részt venni, tehát magán az elsősegélynyújtó tevékenység elsajátítását ismerhetik meg, hanem a mentőállomáson is egy kicsit barangolunk velük, megismerhetik a mentőautókat, megismerhetik az állomásnak a felépítését, és kicsi képet kapnak arról, hogy kik hogyan dolgoznak nálunk, milyen lehetőség van nálunk dolgozni, milyen feltételekkel lehet hozzánk bekerülni a különböző munkaterületekre.
Mi tűnt a legizgalmasabbnak az érdeklődők számára? Gondolom a mentőautó belülről biztosan.
Igen, mindig ez a legnagyobb szenzáció. Azért egy mentőautó nem egy olyan nyilvános helyszín, amit mindenki bármikor megnézhet. Ezeken az alkalmakon mindig szívesen vesznek részt a gyerekek, felnőttek egyaránt egyébként. A mi tapasztalatunk most erről az első plusz képzésről az, hogy érdeklődők voltak, megmutattuk nekik azt, hogy hol van a mentőállomásunkon. Tatabányán a mentőirányítás, hol vannak a mentőautók, hogy néz ki belülről a mentőautó, milyen eszközöket használunk. Ez egy rövid körbevezetés volt a hősképzést tartó kollégám részéről. Aztán felmentünk velük abba a terembe, ahol a képzés zajlik. Itt információkat kaptak arról, hogy milyen munkakörök vannak, hogyan lehet bekerülni, milyen feltételeink vannak a munkakezdéshez. És halló, hallanak?
Igen, halljuk.
Bocsánat, csak én elhallgatok közben a háttér. Tehát itt megismertettük velük a munka lehetőségekről, megismertettük őket a munka lehetőségekről, és aztán maga a képzés zajlott a korábbiaknak megfelelően. Ebben az első ilyen pluszképzéses eseményünkön 8 fő volt a jelentkező. Előzetes regisztrációhoz kötött most ez a plusz esemény, mert bármekkora létszámot nem tudunk fogadni, és a Mili megyénkben elég népszerű ez a fajta esemény. Van olyan, hogy akár 20 fölötti létszám is jelentkezik egy-egy ilyen képzésre, amit már nagyon nehezen tudunk kezelni. Aki oktatást végez ilyen területen, tudja, hogy egy ilyen 10-15 fő fölött már nagyon nehéz lekötni és lehetőséget adni mindenkinek a gyakorlásra. Úgyhogy előzetes regisztráció után 8 fővel találkoztunk. Most ebből részben felnőtt részben gyermekek voltak. Bocsánat. És nekik mutattuk be, tájékoztattuk őket, és aztán gyakoroltattuk az eseményen.
Ha jól tudom, tavaly próbálták kiterjeszteni a programot, nem csak gyermekeket vagy érdeklődő felnőtteket tanítottak, hanem célirányosan polgárőröket és közterületfelügyelőket is.
Igen, erre nagyon büszkék vagyunk, erre a tevékenységünkre. Itt részben a Tatabányai Polgárőr Egyesület részéről volt jelentős érdeklődés a képzés iránt. Ott egy olyan vezetőség található jelenleg, akik úgy érezték, hogy ez nagyon fontos azoknak az embereknek a számára, akik munkájukat gyakorlatilag az utcán végzik, és reálisan hamarabb találkoznak egy-egy ilyen segítségre szoruló emberrel. Ezért a polgárőrség vezetése döntött úgy, hogy az érdeklődő kollégákat elküldik ezekre a hősképzéses tanfolyamainkra. Ez azt jelenti, hogy a tavalyi évben 70 jól értik, igen, 70 fő vett részt a Tatabányai Polgárőr Egyesülettől ezen a képzésen. Nem tudom, hogy ez a teljes létszámuk-e, feltételezem, hogy nem, de ez akkor is egy óriási szám, és ennek hatására ők maguk pályázatok útján szereztek be félautomata defibrillátorokat, amelyeket az autóikban helyeztek el, valamint egyéb egészségügyi felszerelést is, nem csak a defibrillátorokat. Azaz a Tatabánya és térségében ez szár és vértes szőlős területét jelenti, bocsánat, hirtelen nem jutott eszembe a pontos terület. Ezen a területen dolgozó polgárőrök autóiban félautomata defibrillátorok találhatók, egyéb egészségügyi felszerelések találhatók, és be tudnak avatkozni, hogyha ennek szükségét látják.
Tatabányán ezek után már is környékén biztos, hogy nyugodtabban sétálhatnak az ottakuk. Igen, fejezze még be a gondolatot, a szavába vágtam, bocsánat.
Igen, bocsánat, akartam még hozzátenni, hogy szerencsére a félautomata defibrillátorok alkalmazására ez időszak alatt részükről nem kerül sor, ez jó hír tulajdonképpen, de egyéb egészségügyi rendszerést már használtak, avatkoztak be felsősegélynyújtás terén helyszínen ezek a polgárőrök.
Igen, hát egy oktatónak ez a legeslegjobb visszajelzés, ami erőt ad a munkájához. Nagyon szépen köszönöm, hogy elmondta a tapasztalatokat. Bárdos Pétert hallhatták, az Országos Mentőszolgálat Komárom-Esztergom vármegyei vezető mentőtisztjét, a stúdióban pedig továbbra is itt van Szűcs Brigitta, az Országos Mentőszolgálat szóvivője. Tehát nyáron most hősképző plusz. Mikor lesz még alkalom, és hol?
Minden megyeszékhelyi mentőállomáson továbbra is, és minden hónap első hétfője, ez júliusban, ha jól emlékszem, július 6-a az első hétfő, és augusztusban pedig talán másodika, vagy harmadika.
Harmadika. Most közben megnéztem
július, köszönöm, igen, július 6-a 14 órától, és augusztus 3-a szintén 14 órától, de továbbra is az a kérésünk, hogy előzetes regisztrációt követően jöjjenek csak a látogatók, mindenkit szeretettel várunk.
Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött Szűcs Brigittát, az Országos Mentőszolgálat szóvivőjét hallhatták.
Köszönöm.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Szeptember 25-én történelmi évfordulók jegyében indítja hangverseny évadát a Nemzeti Filharmonikusok. Kovács János vezényletével a MÜPA-ban hallhatják Kósa György Mohát szimfóniájának ősbemutatóját, Pusker Júlia szólójával Bartók első hegedű versenyét és Hunyadi Cimmel Sugár Rezső monumentális hősi énekét. Jegyek és bérletek a filharmonikusok.hu oldalon.
Az MRME új évada elhozza önnek a világ és a hazai klasszikus zene legjobbjait. Foglalja le a legjobb helyeket a koncertekre. Renó Kapuszon, Hámori Máté, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Ilja Smuklőr, Farkas Gábor, Lakatos György, Florian Helgát, Alexander Luken, Láng Dorottya és Pasztírcsák Polina. Csak néhányan az MRME új évadának zseniális fellépői közül. Ne maradjon le a szezon legmeghatározóbb koncertélményeiről. Jegyek már elérhetőek az mrme.jegy.hu oldalon.
Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a magyar újburgonya kilója csak 289 forint. A 250 g-os magyar datolya paradicsom pohárban pedig csak 599 forint. Lidl! Igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
Reklámot hallottak.
Kossuth Rádió szolgáltató magazinja.
10 óra van, jó napot kívánok, én Gécsek Tóth Enikő vagyok. Egészen 11 óráig számítok a figyelmükre, amiről még hallhatnak mai műsorunkban. Korrekt bér, változatos pozíciók, jó közösség. A legtöbb diák szövetkezet így csábítja a diákokat munkára a nyári időszakban, de mielőtt a gyermekünk igent mondana álmai pozíciójára, nem árt figyelembe vennünk az ezzel kapcsolatos jogi szabályozásokat és a buktatókat is. Dr. Kator Zoltánnal ezt a témát járjuk ma körbe jogi rovatunkban. Aztán itt a nyár, fotók és szelfik tömkelege jelenik meg a közösségi felületeken, de vajon mi van azokkal, akik keveset vagy egyáltalán nem posztolnak? Miértekről, társadalmi elvárásokról és személyiségvonásokról is beszélgetünk 10:30 után. Most Krónika következik Ceglédi Edittel és Bőti Attilával.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Jó napot kívánunk, főbb híreink először röviden.
Elkötelezettek az együttműködés megerősítése mellett a visegrádi négyek. Tegnap egyeztették az irányokat.
A Tisza párt benyújtotta az ügynökakták megnyitását szolgáló törvényjavaslatot az országgyűlésnek.
Napos idő lesz ma, nagyon erős UV-sugárzással. Legfeljebb a déli határ mentén fordulhat elő egy-egy záporzivatar.
Következnek a részletek, a szerkesztő Király Erzsébet. A visegrádi négyek együttműködése visszatért, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a gödöllői Grassalkovics kastélyban tartott visegrádi csúcs után, ahol cseh, lengyel és szlovák kollégájával tárgyalt. A kormányfő emlékeztetett arra, hogy 35 évvel ezelőtt alapították újra a V4 együttműködést. Akkor felismerték, hogy sokkal több köti össze országainkat, mint ami elválasztja, sikereket pedig együtt könnyebb elérni, mint külön-külön.
A magyar kormányfő hangsúlyozta, a V4 tagországok vezetői elkötelezettek az együttműködés megerősítése mellett. Magyar Péter azt mondta, olyan együttműködést szeretnénk építeni, amely valóban képes kézzelfogható eredményeket felmutatni, hogy a visegrádi négyek erős, hiteles hangként jelenjen meg az európai döntéshozatalban.
A mai egyeztetésen kiemelten foglalkoztunk az unió következő 7 éves költségvetésével. Egyetértettünk abban, hogy a kohéziós politika, a közös agrárpolitika továbbra is meghatározó eszközei az európai politikának, a regionális fejlődésnek. Egyetértünk abban, hogy olyan költségvetésre van szükség, amely támogatja a növekedést, a beruházásokat és az infrastruktúra fejlesztést, a versenyképességet. Volt szerencsém átadni a miniszterelnök uraknak egy anyagot, egy tervet, egy Varsó, Prága, Pozsony, Budapest gyorsvasút tervét, és arra kértem őket, hogy lehetőség szerint vizsgálják meg, és a szlovák V4-es elnökség alatt, ha van lehetőség, térjünk rá vissza, és próbáljunk ebben megállapodni, és erre uniós forrást is, plusz uniós forrást találni, hogy valóban kézzelfogható eredményeket tudjunk felmutatni a polgárainknak.
A V4 partnerországok kormányfői is arról beszéltek, hogy újból erősödhet az együttműködés és vele az országok. Andrej Babis cseh miniszterelnök úgy fogalmazott, ismételten egy csónakban evezünk, országaink és régióink érdekeiért fogunk küzdeni. Robert Fico szlovák kormányfő azt mondta, a versenyképesség erősítése a visegrádi együttműködés július 1-jével induló szlovák elnökségének egyik fő célja. Donald Tusk lengyel miniszterelnök pedig megköszönte Magyar Péternek, hogy megerősítette a V4-ek jövőbe vetett hitét.
A nyilatkozatok alapján a visegrádi négyek célja a regionális együttműködés újjáélesztése, nem pedig egy az Európai Unióval szemben álló alternatív szövetség létrehozása, mondta Gönczi Róbert, a Migráció Kutatóintézet elemzője.
A szakértő a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, bár az elmúlt években jelentősen meggyengült a V4 partnerországai közötti kapcsolat, a közép-európai régió felismerte azt, hogy a saját észak-dél irányú összeköttetése legalább olyan fontos, mint a nyugat-európai országokkal való együttműködés.
Látjuk azt, hogy lesz több olyan együttműködési tér is, ami attól függetlenül is működött, hogy időközben a V4 átment talán a legsúlyosabb válságán, amióta létezik, és maga az intézményi struktúrája a V4-nek érintetlen maradt, tehát nem szűnt meg a V4. Most egyszerűen csak életet kell lehelni azokba a háttérszervezetekbe, amik működtették eddig is, és mekkora szerencsénk van, hogy pont most Magyarország adja a soros elnökségét a V4-nek, hiszen itt egyfajta felütése is van ebbe a történetbe, Magyarország mondjuk össze tudja hívni Gödöllőn a V4-es kormányfőket, és ez alapján is látjuk azt, hogy tekintve, hogy mindenki elfogadta a meghívást, hogy van igény Lengyelország, Csehország és Szlovákia részéről is, hogy egyfajta reformot sikerüljön végrehajtani a V4-en belül.
A Tisza párt benyújtotta az ügynökakták megnyitását szolgáló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. Minden 1990. február 14-e előtt keletkezett iratot megvizsgálnának, bevonva a munkába a témával foglalkozó kutatókat és a nyilvánosságot.
A javaslatban szerepel egy 11 tagú, minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottság létrehozása is, amely konkrét javaslatokkal segíteni a felülvizsgálatot és tájékoztatást adna az eredményekről. Magyar Péter kormányfő közölte, hogy ezzel a lépéssel évtizedes adósságot törlesztenek és teljesítik korábbi vállalásukat.
Több fontos törvényt is elfogadott tegnapi ülésén az országgyűlés.
A képviselők megszavazták a parlamenti vizsgálóbizottságok munkáját hatékonyabbá tevő törvényt, valamint a gyűlöletkeltő politikai reklámok tilalmáról szóló szabályozást. Emellett több jogszabályt módosítottak az Európai Uniós források hazahozatala érdekében.
Ha elfogadja az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását, amely alapján véget ér a köztársasági elnök megbízatása, akkor megszűnhet a kormánytól független közjogi tisztségek jelenlegi garancia rendszere, mondta Hak Péter jogtudós.
Az egyetemi tanár volt SZDSZ-es politikus, a Kossuth Rádióban úgy fogalmazott, a jogállamiság egyik alappillére, valamint a fékek és ellensúlyok rendszerének meghatározó eleme az, hogy az államfő és az alkotmánybírók elmozdíthatók. Szerint ennek megváltoztatása az eleve meggyengült jogállam teljes felszámolását és a parlamentáris demokrácia radikális csorbítását jelenteni. Hozzátette, a módosítás elfogadásával fennállna a lehetőség arra, hogy egy jövőbeli szintén kétharmados felhatalmazással rendelkező kormány bármilyen közjogi méltóságot és tisztségviselőt menesszen pozíciójából.
A tervezet szerint megválasztják a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal elnökét, aki 5 évre független szereplőként lesz megválasztva, de az ő esetére is igaz, hogyha valamiért a kormány többség nem elégedett a munkájával, akkor bármikor egy ilyen alkotmányos bombával szét tudja rombolni az ő munkáját, le tudja váltani, csak annyit kell tenni, hogy beírják az alaptörvény záró rendelkezésébe egy következő alaptörvény módosítás záró rendelkezésébe, hogy az ő megbízatása a hatályba lépéssel megszűnik.
Kiemelkedő az érdeklődés a kormányzati ellenőrzési hivatal elnöki posztjára. 2 hét alatt 78-an jelentkeztek, tájékoztatott a miniszterelnökség.
Az először kiírt nyílt pályázat célja, hogy a KEHI élére olyan felkészült vezető kerüljön, aki képes megerősíteni a hivatal szerepét a közpénzek és a közvagyon védelmében, valamint képes határozottan és eredményesen fellépni a visszaélésekkel szemben.
Nemes Balázs Áron, sebész transzplantációs szakember vezeti majd az egészségügyi minőség ellenőrzési hatóságot, jelentette be az egészségügyi miniszter.
Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, a minisztériumtól független hivatal feladata a minimum feltételek ellenőrzése, a minőségfejlesztés, a beteg panaszok kezelése, valamint az innováció és a kutatás összehangolása lesz.
Az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója szerint a magyar euró bevezetése szóló kormányzati terv azt az üzenetet közvetíti a pénzpiacoknak, hogy a kabinet célja egy megfontolt és fenntartható gazdaságpolitika kialakítása.
Pásztor Szabolcs a Kossuth Rádióban emlékeztetett, az Európai Bizottság küldöttsége pénteken Budapestre érkezik, hogy az uniós fizetőeszköz bevezetéséről tárgyaljon a kormány tisztviselőivel. Hangsúlyozta, az euró mellett szól, hogy megkönnyíti a nemzetközi kereskedelmet, csökkenti az árfolyam kockázatot, valamint hozzájárulhat az árstabilitás és az alacsony infláció fenntartásához. Hátránya viszont, hogy mérséklődhet a jegybank mozgástere a monetáris politikában.
Megfigyelhető, hogy az euró bevezetése utáni első időszakban azért például a kiskereskedők részéről lehet nyomás az árak emelésére, ha bár ez azért nagyon szabályozott, és sokan úgy érhetik meg valóban ez egyén szintjén, hogy növekednek az árak. Ezért azt érdemes mindig figyelembe venni, hogy hosszabb távon mi történik a gazdasággal, az árak hogy tudnak esetleg egy rövidebb emelkedési átmeneti időszak után visszakorrigálni, és mi lesz a versenyképességgel. Erre rossz például Görögország, sok kihívás elé néz most Szlovákia, de egyébként a szlovén gazdaság pedig tulajdonképpen merített az euró bevezetéséből.
A héten lemondott brit miniszterelnök az egyik legnépszerűtlenebb politikus Nagy-Britanniában. Erről beszélt az Alapjogokért Központ geopolitikai elemzője.
Koskovics Zoltán a Kossuth Rádióban elmondta, Keir Starmer politikai érdeme, ami a miniszterelnöki székbe is emelte, hogy a munkáspártot olyan erővé tette, amely képes választást nyerni. De a politikus nem tartotta be az ígéreteit, vélekedett a szakértő.
Az angolok rosszul élnek önmagukhoz képest, és már 10 éve folyamatosan élnek rosszul az angolok, és egyre rosszabbul és egyre rosszabbul fokozatosan, de 10 év alatt felhalmozódik egy düh ezzel kapcsolatban. Kérte Starmertől azt várták, hogy legalább ezt baloldaliként az egyszerű angol emberek számára ezen a helyzeten valamit segíteni fog. Ehhez képest azzal kezdte, hogy elvette a támogatást a nyugdíjasoktól. Igaz, hogy később vissza kellett adnia, de mindenki arra emlékszik, hogy elvette a támogatást a nyugdíjasoktól, meg megemelte mindenkinek az adóját. Hát ez volt az a pont, amikor kiderült mindenki számára, mert hogy itt nem azt a macskát kapták, amit vásároltak a zsákban.
Jelentősen befolyásolja az Egyesült Államok iráni konfliktussal kapcsolatos lépéseit, hogy novemberben félidős választásokat tartanak, mondta a Novák Attila, Közel-Kelet szakértő.
A szakember emlékeztetett, tegnap az amerikai külügyminiszter az Egyesült Arab Emírségekbe érkezett az Iránnal kötendő megállapodás tárgyalására. Novák Attila hozzátette, Donald Trump elnök igyekszik mindent elrendezni, hogy növelje esélyeit a belpolitikai megmérettetésen, ugyanis a republikánus pártban is sokan szembefordultak vele a háború miatt.
Nem annyira népszerű ez a háború. Látszik, hogy Iránnal nem tudtak mit kezdeni. És hát itt a fő szempont, a gazdasági szempont, hogy az olajárak ne szabaduljanak el, hogy a Hormuzi szoroson keresztül jön a olajgáz egy jelentős része, 20%-ot mondanak, de valahogy le kell ezt az egész helyzetet csendesíteni, az árakat alacsonyan tartani, hogy a saját pozícióját megőrizhesse. Szerintem ez az, ami Trump elnököt most motiválja.
Itt a Krónika.
Vasoxid színezhette narancssárgára a miskolci színvapatakot.
Az anyag a helyi hőszolgáltató karbantartási munkálataival kerülhetett a vízbe, feltehetően mulasztás történt. A hatóságok közölték, hogy a vasoxid az emberre nem jelent veszélyt, de a lehetséges környezeti árthalmakat még vizsgálják.
A Pál utcai fiúk, zenés játék és az István a király rockopera is műsoron lesz július 20-a és augusztus 12-e között a Zente nyár program sorozatában. A több mint 3 hetes szabadtéri eseményen 11 előadást láthat a közönség.
A program a Naftalin, avagy Működik a kémia című koncert színházi előadással nyílik meg Bozó Andrea rendezésében, mondta a Zente Ferenc Színház szakmai és produkciós igazgatója a Kossuth Rádióban. Susán Ferenc hangsúlyozta, az előadás egyik különlegessége, hogy azt a Budapest bárral közösen állítják színpadra.
A dalok szerves részei a produkciónak, teljesen csatlakoznak a párbeszédekhez, a jelenetekhez. Ez volt a válogatás alapelve, így készült az átdolgozása a szövegnek, tehát ebben nagyon sokat dolgozott a Bozó Andrea és Csizmadia Tibor, hogy ez a szövegkönyv képes legyen vinni a történetet, résztvevője legyen a zenekar, a zene, és azt gondolom, hogy látva én is egy-két próbában már bele tudtam nézni, zseniálisok a koreográfiák, és úgy vannak a koreográfiák, hogy dolgoznak a zenekarral.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint dolgoznak az M3-ason a 23-as kilométernél, a Mogyorót kelet csomópontban, ezért a Vásárosnamény felé vezető felhajtó ágat lezárták. Helyette a 19-es kilométernél lehet felhajtani a pályára. Sokan haladnak az M1-esen Budapest felé, Tatabánya és Biatorbágy között szakaszos torlódásra kell számítani a külső sávban. Árokba hajtott egy autó a 21-es főúton a 19-es kilométernél 60 felé, lezárták. A külső sávot.
Fővárosi információk következnek.
Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Budakeszi úton, a Szépjuhászné útnál sávlezárásra kell készülni. A Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli útnál lezárták az egyenesen haladó külső sávot, itt gázvezetéket javítanak. Schilling Zsolt, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Ma is sok lesz a napsütés, csak a középső ország részben lehet gomoly felhős az ég. Legfeljebb a déli határ mentén fordulhat elő egy-egy zápor zivatar. A szél sokfelé megélénkül. Napközben 31-35, késő este 19-29 fok valószínű. A Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó 25 fokos.
A Krónikát Király Erzsébet szerkesztette. Köszönjük figyelmüket, viszont hallásra.
Délelő. Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. műsorvezető Gécsek Tóth Enikő.
A hosszú nyár hasznos eltöltése, munkatapasztalat szerzése, pénzkereset. Ezek a céljai a fiatalok számára megkérdetett diákmunkáknak. Ilyenkor akár több mint 100 000-en is dolgozhatnak, segítve a cégeket a szabadságolások idején. Idén a munkáltatók támogatására a Szociális és Családügyi Minisztérium bértámogatási programot indított, amelyet azok a munkavállalók vehetnek igénybe, akik júliusban és augusztusban 25 év alatti fiatalt foglalkoztatnak. A diákmunkákkal kapcsolatos jogi szabályozásokról, feltételekről és buktatókról is beszélgetünk a mai jogi rovatunkban. Előtte azonban dr. Simon Balázs, a Fürge Diákiskola Szövetkezet igazgatósági tagja mesél a fiatalok preferenciáiról. A szerkesztő López Brigitta kérdezte.
Amikor én fiatal munkavállalóként, diákként kerestem a munkát, akkor bementem a diákszövetkezethez, kaptam egy listát, kiválasztottam a megfelelő munkát, elmentem, jelentkeztem rá, és felvettek. Ennyire egyszerű volt. Ma azért már többféle honlapot lehet látni. A digitális térben nagy mértékben jelen vannak az iskola szövetkezetek. Az elmúlt 5-10 évet, hogyha nézzük, akkor mi az, ami változott a diák munka terén? A kiválasztás terén történt változás?
Úgy kezdte, hogy bementem egy iskola szövetkezet irodájába. Mai diákoknak már az az igény, hogy ne kelljen bemenni, tehát azért látja mind a honlapokon a változásokat, mind pedig a digitális lehetőségekbe a változásokat, mert most már szeretik a diákok úgy megoldani, hogy be se kell menni az irodába. Van egy azonosítási rendszer, egy olyan platform, amin az ő személyazonossága ellenőrizhető, digitálisan aláírhatja a szerződést, ott megnézheti a munkafeltételeket, bármilyen csevegő alkalmazás keresztül a munka részleteit a kollégánktól megtudja.
Mik a tapasztalatai? A diákok milyen munkát keresnek? Mert hogy a honlapokon lehet látni azt, hogy be lehet jelölni az igényeket, azt, hogy hol dolgozzon, mit dolgozzon.
Az, hogy ők miért szeretnének, meg hogy milyen van, az nem mindig találkozik egymással. Tehát ma is vannak termelőüzemekben, gyártóüzemekben munkalehetőségek, gyors éttermekben. Természetesen a strand az még mindig egy nagyon népszerű dolog, ahova kell pénztáros, kabinos, medenceűr, úszómester, és ezekre tanfolyamokat is szoktunk indítani. Aztán a mezőgazdaságban is lehet munkalehetőségeket találni, és különböző irodai munkákra is természetesen van lehetőség.
Milyen igényeknek kell, követelményeknek kell megfelelni a fiataloknak? Gondolok itt például a nyelvtudásra. Az fontos ma már egy diák munkánál?
Vannak olyan munkavégzési lehetőségek, ahol ez szükséges, de nem mondanám, hogy jellemző, vagy hogy nyelvtudás nélkül nem lehet ma már elhelyezkedni. Ami inkább igény, hogy próbálnak minél inkább ugyanazokra a diákokra építeni, tehát a diákoknak az állandósága, hogy aki elvállal valamennyit, az minél többet vállaljon el, és ebben van a legnagyobb változás, hogy a diákok pedig egyre inkább változatosságra vágynak, és amiben nagyon sokat kell majd fejlődnie a diákokat fogadó cégeknek, hogy a diákok számára világossá kell tenni, hogy az a munka, amit végez, annak mi az értelme. Mert ha ezt nem látja a diák, akkor egyszerűen ott fogja hagyni ezt a munkalehetőséget, akkor is, ha egyébként normális fizetés van hozzá.
Ebből a gondolatmenetből kiindulva és tovább szőve, el lehet azt mondani, hogyha mondjuk egy diák jelentkezik egy munkára, akkor azt a későbbiekben mondjuk például az iskolái elvégzése után is tud végezni, tehát idézőjelbe beprotezsálja magát egy-egy cégnél?
Azért jó, hogy ezt felvetette ezt a lehetőséget, mert vannak olyan megbízóink, akik nálunk kezdték diákként. Tehát elkezdett dolgozni egy tejüzemben dolgozóként, aztán ott lett munkavezető, aztán nálunk lett projektvezető, aztán kitanulta a HR szakmát, megszerezte a HR diplomát, és ma már elhelyezkedett egy cégnél, és most már ő ad nekünk megrendeléseket.
Tehát van karrierépítési lehetőség ebben.
Magában a diák munkában a karrierépítési lehetőség szűken, de benne van, de ki kell hangsúlyoznom, hogy az a tapasztalat, amit itt szerez, ugye soft skill-eknek szokták mondani, ez ma már szinte értékesebb, mint az, hogy mi a végzett szakmája, vagy milyen diplomát szerzett meg, hogy szagolt már puskaport, hogy volt már főnöke, hogy szabályokat kellett betartania, hogy be kellett illeszkednie egy közösségbe. Ezért van az például, hogy amikor szóba kerül, hogy gyors éttermi munka, akkor olyan lekezelően, leszólóan tudunk beszélni arról, hogy gyors éttermi munka. Az a diák, aki nálunk 2-3 hónapot, vagy 2-3 nyarat eltölt például egy gyors éttermi munkába, az a méréseink szerint 10-15 féle valamiféle olyan soft skillt szed magára, ami az ő elhelyezkedését a későbbiekben maximálisan támogatni fogja, és egy gyorsabb karrier útat tesz számára lehetővé.
López Brigitta kérdezte dr. Simon Balást, a Fürge Diákiskola Szövetkezet igazgatósági tagját az elmúlt percekben. A stúdióba pedig közben megérkezett dr. Kator Zoltán ügyvéd, állandó jogi szakértőnk. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Talán kezdjük is azzal, hogy ki számít diáknak, hogyha diák munkáról van szó.
Igazából nyilván diáknak az számít, akinek tanuló jogviszonya van, de ha diák munkáról van szó, akkor ugye a kérdés nyilván arra irányul, hogy mikortól lehet munkát végezni, és ez alapvetően a 16 éves kor meghaladó, tehát aki a 16. életévét betöltötte, de van egy fő kivétel, ami azt jelenti, hogy már 15 éves kortól, ha és amennyiben nappali tagozatos tanuló a tanuló, a nyári szünetben végezhet munkát, tehát létesíthet munkaviszonyt, vagy munkavégzésre irányuló jogviszonyt, tehát ez azt is jelenti egyébként, hogy nem biztos, hogy munkaviszony jön létre, vagy tipikus munkaviszony jön létre, hogyha a diák elkezd nyáron dolgozni.
Csak egy kitérő kérdés, hogyha a munkaviszonyt létesít, akkor 16 éves kortól, vagy adott esetben 15 éves kortól ő egyedül alá is írhat, nem kell hozzá szülő?
Nem, mindenféleképpen kell a szülő törvényes képviselő hozzájárulása. Ha nagyon szigorú vagyok, akkor mindkét szülőjé, a gyakorlat nyilván ezt nem támasztja alá, de legalább egy szülőjé mindenféleképpen kell. Ezt egyébként meg is követelik, tehát másképp ez nem működik. Egyébként csak érdekesség kedvéért mondom, hogy bizonyos munkavégzéseket, akár 15 éves kor alatt is, gondoljunk a gyerekszínészekre például, meg lehet tenni, de ebben az esetben a szülő hozzá járulása sem elég, ilyenkor a gyámhatóság hozzájárulása kell, de ezt csak az érdekesség kedvéért mondtam.
Iskola szervezet vagy diákszövetkezet, erről már hallhattunk. Milyen formákban működhet a foglalkoztatás?
Az egyik a munkaviszony, tehát a tipikus történet, amiről eddig is beszéltem. A másik a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony, például megbízási szerződés, ami a mi témánk szempontjából gyakorlatilag mindegy, tehát igazából ez csak egy ilyen jogászi finomság. A másik két fő csapásirány viszont az iskolaszövetkezet, ami a tipikus, ahogy a felvezető riportban is elhangzott, illetve lehet még egyszerűsített foglalkoztatás, és ami megint csendes és nem tipikus, ez a háztartási alkalmazott. Tehát alapvetően ezeket emelném ki, és ugye ezért mondtam azt, hogy munkavégzésre irányuló jogviszony, hiszen ezek különböző jogviszonyok, árnyalatnyilag más és más szabályozásra.
Tehát előfordulhat az az eset is, hogy valaki nem iskolaszövetkezeten keresztül szerződik le, hanem ténylegesen a cég munkáltatójával közvetlenül diákként.
Hát gondoljunk bele, elmegyek a nagybácsi üzletébe polcot pakolni, tehát gyakorlatilag itt ugye nem kell iskolaszövetkezet, nem kell semmi, vagy akár a szüleimnek az üzletébe elmegyek, és idézőjelben normál fizetést kapok akkor, vagy bármilyen más ismerőshöz, persze, természetesen.
Ha diákként dolgozom, és mondjuk így kötök szerződést egy munkáltatóval, akkor ugyanolyan szabályok vonatkoznak erre, mint hogyha nem diákként kötöm meg? Gondolok itt a munkaidőre, vagy a szerződés időtartamára.
A szerződés időtartama elvileg ugye arról szól, hogy nyári szünet. Nyilván ilyet nem nagyon látunk, de egy diák elvileg az egész nyári szünetet végig dolgozhatja, tehát ilyen szempontból nincs probléma. Viszont a fiatalkorú munkavállalókra a munkatörvénykönyve alapján is különböző szabályok vonatkoznak. A napi munkaideje például legfeljebb 8 óra lehet, ez nagyon-nagyon fontos, illetve csak olyan munkakörben lehet alkalmazni, hiszen fiatal, ami a testalkatát, egészségi állapotát hátrányosan nem befolyásolja. Biztosítani kell a biztonságos munkavégzést egyébként is a munkatörvénykönyv alapján, de itt fokozatosan, hiszen kiskorúakról, fiatal munkavállalókról van szó. Folyamatosan biztosítani kell a munkaköri alkalmassági vizsgálatot, tehát fokozottan oda kell figyelni arra, hogy arra a tevékenységre alkalmas legyen, amit végezni fog. Nagyon fontos, hogy éjszakai munkára nem osztható be, és nekik is járnak, ezt most nem részletezném, a különböző munkaszünetek, munkaközi szünetek, illetve munkaközi szünet esetén a 4,5 órát meghaladó munka végzés esetén plusz időt ad a jogszabály, tehát ez 30 perc, 6 órát meghaladóan pedig 45 perc. Felhívnám a figyelmet arra, hogy 15 éves korban csak napi 6 órát dolgozhat a diák, tehát ez azt jelenti, hogy 8 órára nem alkalmazható, ez ugye heti 30 órát fog jelenteni.
Tehát 16 éves kortól alkalmazható napi 8 órában?
Így van, 15 éves korig, 15 éves kortól, annak ellenére tehát, hogy nappali tagozatos tanulóként, diákként dolgozhat, de csak napi 6 órát.
Az az egy év az ilyen sokat jelent ezek szerint.
Igen.
Ezt lehet-e tömbösíteni, ezeket a napi 8 órákat?
Hát nem lehet tömbösíteni ebben az esetben főszabályként. Ugyanazt is előírja a fiatal korúaknak, hogy az egymás követő munkanapok között 12 órának el kell telnie, de miután túlmunka nem rendelhető el, ugye itt ezekben az esetekben az javasolt, és az az elvárás, hogy a 6, illetve a 8 órát tartsa a munkáltató.
A munkabér kardinális kérdés, vagy órabér, vannak-e bármilyen szabályok erre vonatkozóan, vagy egyáltalán, vagy csak a munkáltatótól függ, hogy mennyit fizet?
Ami a lényeg, az az, hogy az alap általában a munkavállalókra vonatkozó órabér, munkabér, minimálbér, elvárt bérminimum, bár ez itt elég kevésbé játszik, hiszen az végzettséghez, képzettséghez kötött, ezeket be kell itt is tartani. Ez azt jelenti, hogy betanított vagy adminisztratív munkánál 1856 forint per óra, amit mindenféleképpen ki kell fizetni. Ez természetesen bruttó, hogy ilyen szépen mondjam. Tehát itt az is nagyon érdekes lesz a jogviszony szempontjából, hogy vonnak vagy nem vonnak közterheket, de most nem szakítanám meg a gondolatmenetet ezzel, és gyakorlatilag innen indulhat. Természetesen a minimálbért ebben az esetben is meg kell fizetni, tehát itt sincs kivétel az alól, hogy gyerekeket úgymond kizsákmányolni, vagy hasonló történetet nem lehet. És ha már felvetettem, ugye az iskola szövetkezetek esetében azt a bizonyos 18,5%-os társadalombiztosítást és járulékot sem fogják levonni, amit egyébként, ha munkabérként fizetnek ki egy munkavállalónak, ugye egy fiatalkorú munkavállalónak, egy diákmunkásnak, azt viszont le fogják vonni.
Tehát járulékfizetési szempontból iskola szövetkezeten keresztüli foglalkoztatás esetében marad legtöbb kéznél.
Így van. És ugye ne felejtsük el azt sem, hogy a személyi jövedelemadó törvénynek a jelenleg hatályos jogszabály alapján ugye 25 éves korig személyi jövedelemadó mentes a munkabér, tehát személyi jövedelemadót nem kell fizetni.
Semmilyen esetben. 25 éves kor alatt.
Így van.
Milyen buktatók lehetnek, tehát szerződéskötéskor melyek azok a pontok, amelyek mindenképpen legyenek benne a szerződésben?
A legnagyobb buktató az az, hogy a jogszabály gyakorlatilag ugye elvileg két dolgot ír elő, ugye a munkakört és az alapbért. Na most, ha csak ezzel szerződünk, a jogot kipipáltuk, és eleget tettünk mindennek, de ne felejtsük el, hogy diákmunkásról van szó, tapasztalatlan. Tehát én mindenképpen azt javaslom, hogy minden lényeges elemet tegyünk bele ebbe a munkaszerződésbe. Ami a nehéz, és én innen könnyen beszélek, ezt többször meg szoktam kapni különböző podcastok alatt is, hogy én életemben nem jártam a világban, hát jelentem, jártam, de az a helyzet, hogy én próbálom abba az irányba terelni a választ is, és hogy mi lenne ideális. Tehát ami fontos, az jó lenne beletenni egy ilyen szerződésbe. Tehát akár a munkaközi szüneteket, akár a beosztás, hiszen relatíve rövid időszakról van szó. Tehát legyen tiszta, hogy mit vár a munkáltató, mit vár a munkavállaló, mennyit fog pontosan fizetni, milyen esetleges egyéb juttatások vannak, például, hogy egy étteremben vagyok, akkor jár egy ingyen étkezés, de milyen. Tehát sajnos ilyenkor minél részletesebben érdemes lenne ezeket a szerződéseket megírni, hát a gyakorlat sajnos nem ez. Tehát, és azt is nagyon felhívnám a figyelmet, és nagyon okos dolognak tartom, hogyha leellenőrizzük azt, hogy hova megyünk dolgozni, megbízhatunk. alkalmazható ez a munkáltató, és nem egyfajta kizsákmányoló, kihasználó, olyan, akivel csak a feszültséget kapjuk, mert azért, hogyha egy gyerek, egy fiatal így találkozik a munka világával először, az nagyon-nagyon negatív hatással lehet a jövőre nézni.
Jött egy SMS a múltból, de érdekes lehet olyan szempontból, hogy ha ma történne ilyen, akkor mit lehetne tenni. Az élelmiszerüzletben 14 évesen kezdtünk, 2,5 évig csak polcokat pakoltunk, 25 kg-os sózsákokat emelgettünk, és 10 kg-os lisztet cukrot. Senkit nem érdekelt, hogy 14 évesek vagyunk. Ugye említette, hogy milyen feltételek meg kell teljesülni, hát ez nem az, tehát ma, ha valaki ilyet tapasztal, akkor hova fordulhat egyáltalán? Ott a szerződése, köti a szerződés, nem tudom, x hónapig ott kell lennie.
Gyakorlatilag minden kormányhivatalon belül működik egy munkaegészség, illetve munkabiztonsági főosztály, tehát oda érdemes fordulni, és nekik ki kell szállni, és ellenőrizni kell azt, hogy milyen viszonyok között folyik a foglalkoztatás. De mindenképpen először ilyenkor érdemes a szülőt igénybe venni. Bocsánat, hogy ezt mondom, de a fiatalok óckodnak ettől, mert ők már önállóak. De érdemes ilyenkor a szülővel menni, mert egy idézőjelbe felnőttel másképp tárgyalnak, de semmiképpen nem szabad hagyni, és adott esetben a saját egészségünk érdekében meg kell tagadni az ilyen munkát, de ez ma már triplán nem fordulhat elő. Mi több valószínű kereskedelmi szakközépbe vagy hasonló helyre járhatott az SMS vagy az üzenet írója. Ugye itt ilyen ma már nem fordulhat elő, és ezért már fizetnek is adott esetben. Régen ugye ez egy ingyen munkaerő volt a tanuló gyakorlati helyeknek.
Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött diák munkáról és annak jogi szabályairól beszélgettünk az elmúlt percekben dr. Kator Zoltán ügyvéddel, állandó jogi szakértőnkkel. Köszönöm szépen, és jövő héten szerdán várjuk szeretettel. 10:30 múlt, másfél perccel, úgyhogy mi most rövid hírekkel folytatjuk. A mikrofonnál Ceglédi Edit.
A híreket Berente Marian szerkesztette. Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy benyújtották az ügynökakták megnyitását szolgáló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A kormányfő közölte, hogy ezzel a lépéssel évtizedes adósságot törlesztenek és teljesítik korábbi vállalásukat. A MÁV újraindította az IC-kocsik és hálókocsik fővizsgáztatását a Dunakeszi járműjavítóban, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felidézte, hogy az üzemben egy évig állt a munka, miután az előző kormányzat előbb eladta az oroszoknak, majd hagyta csődbe menni. A csaknem 800 embert foglalkoztató járműjavító teljes talpra állítása hosszabb időt vesz igénybe, tette hozzá a miniszter. Az egészségbiztosító veheti át a Batthyány Stratmant László alapítvány feladatait. Az erről szóló törvényjavaslatot este nyújtotta be a kormány. Az egyedi gyógyszertámogatási kérelmeket elbíráló alapítvány működését több kritika érte. Az előterjesztés szerint az egészségbiztosító szakmailag és egészséggazdaságtani szempontok alapján is hatékonyabban tud majd dönteni a méltányossági kérelmekről. Szökés miatt körözik a zalai Áll Jézust, miután nem vonult börtönbe. A 73 éves férfi évtizedeken át gyógyító mesternek adta ki magát, és milliókat csalt ki követőitől, hogy saját luxus életvitelét finanszírozza. A bíróság csalás és garázdaság miatt tavaly 4,5 év börtönbüntetésre ítélte, de a rendőrség azóta nem találja. Ma legfeljebb a középső területeken szűrhetik gomoly felhők a napsütést, egy-egy zápor, zivatara déli határ mentén fordulhat elő, a szél mérsékelt marad, illetve néhol megélénkül. Napközben 31-35, késő este 19-29 fok várható.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Vár a Lidl, az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a sonkás gaudás buci 33% kedvezménnyel csak 199 forint. A dupla csokis párna 30% kedvezménnyel pedig csak 139 forint. Lidl, igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
Az MRME új évada elhozza önnek a világ és a hazai klasszikus zene legjobbjait. Foglalja le a legjobb helyeket a koncertekre. Renaud Kapuszon, Hámori Máté, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Ilja Smuklőr, Farkas Gábor, Lakatos György, Flórián Helgát, Alexander Luken, Láng Dorottya és Pasztircsák Polina. Csak néhányan az MRME új évadának zseniális fellépői közül. Ne maradjon le a szezon legmeghatározóbb koncertélményeiről. Jegyek már elérhetőek az mrme.jegy.hu oldalon.
Reklámot hallottak. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Gécsek Tóth Enikő.
Egy jól beállított kép valamelyik kis eldugott utcácskában, fejesugrás a Balatonban, vagy éppen jeges limonádé az asztalon. Itt a nyár, fotók és szelfik tömkelegével találkozhatunk a közösségi felületeken nyaralásokról, élményekről. Egy amerikai kutatás szerint az emberek párbeszédeik 40%-ában magukról beszélnek, ellenben egy internetes portálon ez az érték a kétszeresére nő. A digitális világban mégis jelen van egy úgynevezett csendes réteg, amely soha nem oszt meg képeket, nincs fotós lenyomata az ünnepléseknek. De vajon mi jellemzi az ilyen embereket, és mi jellemzi azokat, akik pedig nagyon sokat posztolnak? Mögötte társadalmi elvárás, vagy egyfajta önigazolás áll, erről a témáról beszélgetünk. Előtte azonban 770 poszt, több tízezer kép. Bérces Judy, az Utazóanya nevű blog szerzője, 7 év alatt több mint 50 országban járt férjével és 3 gyerekével együtt, és szenvedélyes fotózásának miértjeiről mesélt López Brigitte.
Volt egy gondolatom, hogy amikor nekem gyerekeim születtek, ikreim, akkor nem akartam feladni a korábbi életemet teljesen, hanem ugye nagyon is szerettem mindig is utazni, és amikor elutaztunk a 9 hónapos ikreinkkel Tájföldre, akkor az nagy felháborodást váltott ki a környezetünkben, és mi pedig nagyon jól éreztük magunkat, és ezért indítottam el az oldalt, hogy bátorítsak más anyukákat is, hogyha ők arra vágynak, hogy továbbra is kalandozzanak, kimozduljanak a 4 fal közül, élményeket gyűjtsenek a gyerekeikkel, akkor azt nyugodtan megtehetik, és szerettem volna praktikus tippeket adni, illetve inspiráló bejegyzéseket közzétenni ezzel kapcsolatban.
Beszéljünk a 7 évvel ezelőtti önről. Milyen volt az ön személyisége? Akkor is olyan volt, hogy szerette egy kicsit megmutatni magát, egy kicsit az életéből egy szeletet, egy darabot a nagy közönség elé tárni? Tehát ön egy nyitott személyiség volt, mondhatjuk ezt?
Igen, alapvetően nyitott személyiség is vagyok, de nem a magam mutogatás a cél. Tehát nem kell azt csinálni, amit én, de én megmutatom, hogy én hogy csináltam, és az valaki számára lehet, hogy segítség lesz. Én a fotózás, a képek készítése, az nekem egy hobbi, tehát én ezt már korábban is csináltam, rengeteg olyan fotón van, amit sehová nem posztoltam ki. Engem érdekelt régen is a fotózás, én végeztem ilyen fotós tanfolyamot, még amikor a közösségi média nem volt ennyire meghatározó az emberek életében. Én már akkor is blogot vezettem, én naplót is írtam, ugye én média és kommunikációt végeztem, újságíró szerettem volna lenni még régen, tehát engem mindig is érdekelt az írás is, meg a fotózás is.
Azt olvastam önről, hogy több mint 50 országban járt, és főleg a 3 gyermekével utazik. Mennyi kép készül egy-egy ilyen utazás alatt?
Nemrég véletlenül láttam meg, mert amúgy nem szoktam így megnézni, de most a suli mellett volt több olyan rövid utazásunk, ahol csak péntektől vasárnapig utaztunk el, és már ott véletlenül megláttam, hogy olyan 1-2000 fotó és videó simán elkészült egy-egy ilyen hétvége során.
És hol tárolja ezeket a képeket? Vagy törlésre kerülnek?
Én szoktam tartani archiválós napokat, ez is elég sok időt felemészt. Hát nyilván a felhőben is vásároltam tárhelyet, illetve le fogtam archiválni ugye ilyen külső tárhelyekre. Szóval ez az egész egyébként elég sok munka.
És ez mennyi időt vesz igénybe?
Hát ha nem sikerül kellő rendszerességgel, akkor teljes esték meg hosszú órák is elmennek valaki.
Mit szól ehhez a családja? Láttam több képét is a közösségi oldalon. Gyerekek is szerepelnek rajta, a férje is szerepel. Ők nem bánják ezt?
A legkisebb Dravé-szindrómás, neki van egy betegsége, és igazából őt mutatom főleg. Nála fontosnak tartom a betegsége miatt, hogy megismerhessék az emberek. A férjem természetesen, ha nem engedné, hogy kitegyem, akkor nem tenném ki. Tehát ő nem blogger, neki nem olyan fontos a fotózás, meg az írás, de hagyja, hogy én csináljam. Amit
most abba próbáltam belegondolni, hogy amikor az ember elmegy egy utazásra, akkor ott fontosak az élmények, a helyszínek. Mennyire tudja a családja megélni ezeket az élményeket, hogyha mondjuk állandóan fotókat kell készíteni? Ez szokott önöknél problémát okozni?
Konkrétan nem készülnek ilyen beállított képek, nem öltözünk a helyszínhez. Ahogy sétálunk, ugye hordozom a babámat, a fiúk elszaladgálnak valamerre, és akkor én közben így meg sem állok, szinte így kattintgatok. Tehát ami sikerül az idő alatt, és ami lehet, hogy valaki számára egy idő után idegesítő, hogy jaj, már megint 20 képet csinálsz arról a helyről, de hát ez olyan szép, hú, ezt most le akarom fotózni. Egyszerűen úgy érzem, hogy ezt szép pillanatot meg kell örökítenem, én ilyen vagyok.
0639666 az SMS számunk, és kíváncsi vagyok, hogy önök, kedves hallgatóink, milyenek, gyakran posztolnak-e, avagy sem, ha igen, akkor miért, ha nem, akkor miért nem, írják meg a véleményüket. A stúdióba pedig közben megérkezett Bíró Nóra, kommunikációs szakember, testbeszéd szakértő. Jó napot kívánok!
Jó napot, sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat is!
És András Iriha Zsófia, pszichológus, életmód szakterapeuta. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást!
Az, hogy néz ki valakinek a közösségi oldala, az sok mindent elárul az illetőről, vagy ezért nem szabad messze menő következtetéseket levonni? Mindenkinek szól a kérdés.
Én azt gondolom egyébként, hogy ez személyiségfüggő is, és amikor én készültem erre az adásra, utána néztem elméleteknek, nem akarok nagyon elméleti lenni, de hogy a személyiség, és hogy akarunk megnyilvánulni, egyébként a pszichológus társadalom már az 1950-es évektől foglalkozik ezzel, tehát volt egy nagyon-nagyon szuper elmélet egyébként a ugyancsak az 50-es évekből, ez úgy szólt, hogy van nekünk egy Bolbink, egy John Bolbink, ő egy amerikai csodálatos terapeuta volt, pszichológus, és azt mondta, hogy van egy olyan személyiség típus, aki egy szorongó, aki állandóan mondjuk modernítsünk rajta, állandó lájkvadászatban van. Van egy ilyen nagyon biztonságosan kötődő, őt nem érdeklik a lájkok, és van nyilván egy elkerülő személyiségtípusunk, aki hát vagy nem posztol, vagy nagyon-nagyon ritkán tol föl valamit a bármelyik social media felületre. Úgyhogy szerintem nincs új a nap alatt, hanem csak aktualitása van a dolognak, hogy szorongunk, nem szorongunk, lájkokat vadászunk. Jó lenne azért nyilván nem a személyiségünket, meg a népszerűségünket az alapján meghatározni, hogy most hány lájkot kapott egy fotó. De sajnos ez az igazság.
Tehát ha jól értem, akkor aki szorongóbb, és mondjuk nincs rendben annyira önmagával, az az, aki inkább többet posztol, és cserébe több lájkot vár?
A szorongó azért posztol, hogy kapjon lájkokat és visszajelzéseket, és ez egyébként egy hamis ént fog kialakítani. Mert nem biztos, hogy ő egy nem érdeklődésre méltatható fotót rakott ki, hanem egyszerűen valamiért elsiklott mondjuk az egyik social media, nem kapott annyi lájkot, vagy valaki nagyon hype-olja magát. Tehát, hogy van egy szorongónk, és akkor nyilván egy narcisztikusról is beszélhetünk majd, hogy egy ilyen grandiózus narcisztikus, ő aztán állandóan tolja önmagát a mindenféle felületeken, mert egyébként a narcisztikus is szorongó, alapkarakterű, csak túl van az egész tolva, hogy ő kompenzálja valahogy ezt a szorongását. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy sok irányból nézhetjük, de ez biztos, hogy van egy biztonságosan kötődő, ő csak azért osztja meg mondjuk a balatoni tájat, amit ő éppen 4 napig nyaralt, vagy ahol nyaralt, mert ez belőle így fakad, de nem azért, hogy lájkokat gyűjtsön.
Hogy látja ezt Bíró Nóra?
Én a másik oldalról nézném, hogy külön választanám a tudatos és nem tudatos social media használatot, és azt nézem, hogy ugye van, aki magánemberként ezeket az élményeit megosztja, és van az a fajta tudatosabb social használat, ami már az üzletépítésről szól, vagy a karrierről szól, és hogy ha így visszatérek az eredeti kérdésre, hogy mit üzen az adott posztja, vagy közösségi média felülete az illetőnek, akkor például nagyon mást üzen mondjuk a LinkedIn-en, ami az én egyik fő területem, mert ugye ott üzenheti azt is, hogy ő milyen állást szeretne az illető, vagy milyen együttműködő partnerekre vágyik. Még a másik oldalon lehet, hogy ő csak azért van jelen a social media mondjuk a LinkedIn-en, hogy új állást kapjon, és azt gondolja, hogy nem számít, hogy mondjuk a Facebookon milyen balatoni bikinis fotókat tesz ki, vagy mondjuk egy férfi esetében egy ilyen hasközépigérő David Hasselhoff-os pólóban jelenik meg. Pedig de, tehát ugye azt is megnézheti mondjuk egy HR-es fejvadász, vagy éppen egy üzleti partner. Tehát szerintem érdemes eldönteni, hogy milyen képet szeretnénk magunkról sugározni, ez mennyire tart, mennyire van összhangban azzal, akik mi vagyunk, meg ami iránt szeretnénk menni. Tehát, hogy én azt látom, hogy nagyon kevés a tudatosság, hogyha mondjuk nem az üzleti életet nézzük, bár ott sem elegendő ez.
Én egyetlen egy mondatot ehhez még hadd fűzek hozzá, én ezt úgy fogalmaztam meg, hogy a közösségi média tulajdonképpen a személyiségünk offline folytatása.
Kellene, hogy legyen? Befejezhetjük így is, mert hogy van, ahol akkora különbség van a valós élet és a közösségi felületen mutatott élet között.
Igen, ez egyébként egy hamis ént alakít ki, mert oda akarunk fölcsatlakozni, hogy na, akkor filterezzük meg a fotókat, akkor legyünk olyan csitti-fittik, mint a nem tudom, a manökkenek, és akkor utána találkozunk a valódi életben azzal a valakivel, aki filteres fotókat rak mindig föl, és nagyon, nyilván nagyon nagy tud a kontraszt lenni, ha a személyiség az nem áll össze rendesen, tehát ha én ugyanazt képviselem, amit a social médiára fölrakok, akkor az én azonos. De a mai világ nagyon torzít. Tehát ezek a kognitív torzítások is, hogy bezzeg neki jó, mert ő nem tudom, Balin nyaralt. Hát akkor ő biztos gazdag. Nekem meg mondjuk csak egy siófok jut. És akkor jön ez a kisebb értékű szorongás, tengely történet, hogy hova akarom, mindig valakihez képest egyébként határozzuk meg magunkat. Hogy ő szebb, vékonyabb, gazdagabb.
Ez már a hatás, ami a hatránk pörgetve ezeket a felületeket. Erről is beszéljünk mindjárt. Viszont érdekelne az a típus, aki pedig semmit nem oszt meg magáról sosem, de azért azt lehet tudni, hogy jelen van ezeken az oldalakon, és a többieket nézi. Hogy lehet-e tudni, hogy emögött milyen személyiségtípus áll?
Hát ezt az előbb így picit már említettem, ez az elkerülő személyiségtípus egyébként, vagy nagyon introvertált, vagy nagyon szorongó. Tehát
fél mondjuk egy reakciótól, igen, amit a igen. kép tesz, vagy okozna, amit kitesz a közösségi felületre.
Így van, és akkor
tehát inkább is tesz semmit, mert hogy mit mondanak mások.
Uh-huh. Csak nézegeti, tehát én félig malíciával telve azt szoktam mondani, hogy kétféle ember van aki fönt van a social médián, van, aki nincs fönt, de hogy mindenki érdeklődik és akar kapcsolódni, mert ez egy eredendő szükségletünk, hogy kapcsolódjunk a világhoz. És sajnos van egy ilyen furcsa, hogy most már ez a világ nekünk, hogy kiposztolunk valamit, tehát, hogy nem megyünk el leülni egy cukrászdába, egy kávézóba egy baráttal, hanem ráírok két sort, vagy küldök neki egy emojit. És akkor én megnyugodhatunk, kapcsolódtam.
De valójában ezek milyen kapcsolatok, Nóra?
Alapvetően ugye a social media is kapcsolódással indult, és aztán én azt gondolom, hogy átfordult az egész láthatósággá, és most már én azt gondolom, hogy beléptünk így az AI világával a hitelesség korába. Tehát már nem az lesz a kérdés, hogy valaki mondjuk posztol-e, hanem az a kérdés, hogy ő posztolt-e, tehát önazonos-e. És pont ezért ezek a kapcsolódások is fontos, hogyha valaki ráír valakire, akkor az valójában ki az, aki mögötte van. Tehát, hogy ez egy AI szerkesztett poszt, AI vagy egyéb filteres szerkesztett kép, amit föltesz, egyáltalán ő posztol-e vagy sem. Tehát most már én azt gondolom, hogy a hitelesség a fő kérdés, és lassan eljutunk oda, hogy aki kiírja, hogy nem tartalmaz mondjuk mesterséges intelligenciát az adott poszt, vagy nincsen rajta filter, ugye volt is egy ilyen időszakban ez egy ilyen trend, akkor az az, amivel lehet szintet lépni. Tehát szerintem most már a hitelesség az még egyel fontosabb, és bármelyik közösségi média felületet nézzük.
0639666, egy hallgató szerint nem több senki a közösségi média használatával, egy másik hallgatói vélemény. Gyakran posztolok leginkább politikai és hobbi témájú tartalmakat teszek fel, a magánéletemről semmit, ahhoz senkinek semmi köze. És ugye András Édiha Zsófia pszichológus már említette azt, hogy ugye akarva akaratlanul összehasonlítjuk magunkat másokkal, hogyha nézzük ezeket a posztokat. Nem tudom, erre van-e kutatás, hogy mondjuk napi egy óra görgetés az, hogyan hat az önbecsülésünkre, vagy milyen folyamatokat indít el bennünk?
Mindenképpen van, és akkor itt egy picit a dopamint hadd hozzam be, ezt az öröm hormont, mert ez tulajdonképpen ez egy olyan jutalmazás, hogyha nem tudom, már van 140 lájkom, nem feltétlenül egészséges ez a fajta jutalmazás, mert én azt szoktam mondani, hogy ez olyan, mint egy szerencsejáték, tehát nem nagyon lehet abba hagyni. Tehát ma posztoltam, jó, ma ennyit kaptam, na holnap ezt meg kéne haladni, és akkor biztos boldogabb leszek, és egyébként nincs, tehát hogy ez nem lehet ezt visszaigazolni, hogy ettől valaki boldogabb, hogy ő posztol és lájkokat kap, sőt, inkább egy ilyen, megint ide fogom hozni egy ilyen, tehát nem a posztolás a probléma, hanem a visszajelzés várása a probléma. Tehát az, hogyha én egy bizonytalan személyiségű valaki vagyok, és akkor majd a social media társadalom fog engem megerősíteni abban, hogy ez helyes vagy jó, attól én nem biztos, hogy megnyugszom.
Hanem... De lehet egyébként, tehát el lehet érni ezt az eredményt is, aki mondjuk online felületen nagyon sok megerősítést kap, de mondjuk itt személyesen nem merné megkérdezni, nem áll ki egy közösség elé, hogy szerintetek így jó-e, ha ezt csinálom, ha ide megyek, ha ezt veszem föl, de könnyebben feltesz egy képet, és úgy kap erre megerősítést. Tehát ez építheti-e valamilyen szinten is?
Azt gondolom, hogy valójában nem. Ott és akkor abban a pillanatban, mert neki rossz napja van, de nem tudom én, egy kiskutyás szívecskés gyerekes fotót feltesz, attól ő azt élheti meg, hogy ő van, hogy ő létezik, hiszen ez egy alapvető szükségletünk egyébként a kapcsolódás. Tehát van egy autonómia szükségletünk, hogy én döntök a fölött, hogy mit csinálok, mondjuk posztolok. Akkor van egy ilyen szükségletünk is, a ügyes vagyok. Ugye visszajeleztek, hogy én szerethető vagyok. És akkor van ez, amikor muszáj, hogy kapcsolódjak, hogy tartozom valahova. De lehet, hogy ő már 5 éve nem ment ki a lakásból, mert mondjuk pánikbeteg. De van egy hatalmas rajongó tábora valamelyik social media felületen, mert olyan cuki, kedves, érdekes dolgokat oszt meg, és ő így kapcsolódik hozzá. Tehát én azt gondolom, hogyha ez balanszban van, hogy a való életben is kapcsolódunk, találkozunk a barátainkkal, együtt nyaralunk, együtt kávézunk, együtt teszünk levest, nem tudom, szerda délben, és még van, tehát hogy ennek az egyensúlyát, ha én tudom tartani, én azt gondolom, hogy akkor a személyiség valószínűleg jól működik.
Tehát, hogyha összhangban van a valódi személyiség és az online személyiség, illetve a kapcsolatok miensége és minősége online is és offline is jelen van, akkor érezhetjük úgy, hogy nagyjából rendben vagyunk.
Na, így van. Abszolút. Ez egy visszajelzés.
Igen, én azt látom, hogy ez a nagyon sokan elfelejtik, hogy van egy ilyen, hogy digitális bizalom ma már, tehát hogyha találkozok valakivel offline, megbeszélünk egy személyes találkozót, nagyon sokszor lecsekkoljuk úgymond egymást, akár csak a Google-be, Facebook, LinkedIn beírják a másik nevét, és ott már kialakul valami, de nem mindegy, azt azért fontos tudnunk, hogy ez egy kirakat, és nem egy tükör. Tehát ez egy kirakat, és a legjobb pillanatainkat örökítjük meg, és azt osztjuk meg. Gyakorlatilag viszont még visszatérve egy gondolat erejéig, amit Zsófia mondott a lájkvadászatra, hogy én az üzleti életben is ezt látom, hogy nagyon sokan a lájkvadászatra mennek, pedig én például úgy, hogy most már több mint 20 000 követőm van a LinkedIn-en, és rengeteg céges megkeresést kapok onnan. Érdekes, hogy pont nem azoktól jönnek a felkérések, azoktól a nagy cégektől, mint egy Apple Nespresso, akik lájkolták, vagy hozzászóltak, hanem akik csak a megtekintés számban vannak be, tehát látták az adott posztot, vagy a profilomat, és úgy kapcsolódtak velem. Tehát, hogy ezért sem, tehát az üzleti életben sem a like a lényeg, és persze nem ezzel kell az önbizalmat sem építeni.
Az jutott erről eszembe, hogy ez nagyon fontos egyébként, hogy szétválasszuk, hogy LinkedIn profil, meg LinkedIn-en részvétel, meg mondjuk kimondható azt gondolom, hogy Facebook mondjuk. Tehát, hogy én azt merem gondolni, hogy mivel az egy szakmai profil, ott egészen más az érdeklődés, a keresés, mint amikor görgeti valaki a Facebookot, és akkor hó, itt van egy cuki kis kutya, jaj, ezt kiposztoltam, nyomok rá egy szívecskét.
Igen.
Tehát ez azért egy fontos abszolút különbség. Egyébként azt szoktam erre mondani, hogy amikor így olyan, mintha a lájkok megerősítenék a viselkedésemet, analitikus pszichológiai iskola, Freudot, Jungot nagyjából mindenki hallotta már. Én ezt egészen egyszerűen egy operáns kondicionálásnak, vagyis egy megerősítésnek szoktam tekinteni, ugye, mint amikor kitette a kaját a kutatóorvos, ment a kutyamány állatzott, megnyomta a pedált, és akkor kapott enni. Na most bocsánat, hogy ennyire leegyszerűsítem, de nagyjából erről van szó, hogy valaki nyom egy lájkot, és megerősödik az, hogy én érdekes vagyok.
Ez csak nem innen nehéz lejönni, nem? Hogyha erről ezt megszokjuk.
Hát pontosan, mert hogy ez mindig többletet kíván.
És a másik oldalról, ha meg valaki lejön, és azt mondja, hogy nem jelentem be, de kvázi social media detoxot tartok, ha ezt így nem jelenti be, akkor gondolhatja az, hogyha üzleti oldalról nézzük a másik fél, hogy akkor lehet, hogy csődbe ment az a cég, vagy akkor már nem foglalkozik vele, tehát ez egy ilyen
nagyon más kérdés az üzleti élünk, és a mindennapi élünk, és a háttérben meghúzódó dolgok a posztolásnál szintén, hogy a más egy üzleti érdek, meg egy személyiségből fakadó.
És már ott jöhetnek azok, hogyha valaki nem posztol, hogy vajon akkor ő eltűnt? Tehát, hogy, vagy lehet, hogy nem tudom, gyermeket vár, babát vár, és akkor jönnek a találgatások. Szóval ez egy nagyon nehéz ilyen kis balanszjáték.
És biztos vagyok benne, hogy nem szabad hosszú távú következtetés, tehát evidenciát nem szabad levenni, hogy na, akkor ő eltűnt, akkor baj van vele. Tehát annyi lehet, minden lehet a háttérben, csak könnyen szoktunk levonni gyors következtetést.
Köszönöm szépen, hogy eljöttek, a posztolás lélektanáról beszélgettünk az elmúlt percekben András Iriha Zsófia pszichológussal, életmód szakterapeutával és Bíró Nóra kommunikációs szakemberrel, testbeszéd szakértővel. Köszönöm szépen önöknek.
Köszönjük szépen a meghívást.
Az elhangzott műsor termék megjelenítést tartalmazott.
Most pedig a hangtár rovatunk következik.
Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozat szerkesztő Társi István.
Árvizén azt a rongyost nem szállnám, ez rangosabb, ez is pityke, fityeg adalmánya.
A pityke egyfajta gomb, amely ha nemes anyagból teremtődött, akkor az bizony sokat ér.
Ennek funkciója van, mint látható ezen a mellényen. Mint egy szimpla gomb, olyan funkciója van. Annyi a különbség, hogy ez régebben rangot jelzett.
Kovács Levente pitykegomb készítő azokról az apró remek művekről beszél, amelyeknek a funkciója nem más, mint hogy a ruhadarabot összetartsa a viselőjének testén.
Régebben volt, aki ezzel fizetett, mondjuk elfogyott a pénze, rajta volt ugye a vagyon, és akkor volt egy pitykegombbal fizetett.
És hogy miből készül a pitykegomb?
Alapvetően részből, alpakából vagy ezüstből. Ez valahol rangot jelzett, mindegyik valahol egyedibb darab, tehát hogy ugyanúgy, ahogy ma is kérnek tőle megrendelésbe pitykegombokat. Mindenki ugye azt szeretné, hogy az az ő sajátja, és akkor még egy ugyanolyan ne legyen.
A pitykegomb viselői a népi kultúra érdekes darabjait talán egyfajta ékszerként is használják. Itt nem az a lényeg, hogy a gombot elrejtsék, hanem hogy annak mívességét hangsúlyozzák.
Ismerek olyan táncosokat például, akik ezeket a régebbi darabokat gyűjtik, és van, akinek arra van igénye, hogy például van egy régebbi darab, és hogy azt rekonstruáljam. Például itt van ez a darab, ez egy sodronyos kordéldrótos pitykegomb. Hát ez már egy díszesebb darab, és erről azt érdemes tudni, hogy ebben nem túl sok van így az országban, tehát hogy ez egy ilyen elég egyedinek számít.
A pitykegombok formája, alakja tájegységenként változik.
Például mondjuk egy szolnoki pitykegombot megnézünk. Szolnokin is volt nagyon sok fajta, ez nem mondom, hogy ez egy jellegzetes, de hogy ilyen formájú pitykegomb például sehol sem nagyon volt így az országban. Ennek van egy jellegzetes ilyen barázdált külseje, ami közé bele van feszítve sodrony, és ilyet például nem nagyon találni sehol se. Van, aki kifejezetten esküvőre vásárol így pitykegombot. Ismerek olyan embert, aki mondjuk ilyen módibb körökbe csak ilyet vesz fel például. Viszi tovább a tradíciót.
Kovács Levente aranyméves pitke készítő azt mondja, hogy ezek a gombok általában apáról fiúra szállnak, öröklődnek.
Én ahogy így ezeket elkezdtem csinálni, láttam benne a szépséget, hogy valaki szívesen őrzi a hagyományait, és szívesen viseli azt, amit igazából valahol örököltünk.
Hangtár. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az NTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
A mai délelőtt stábja pedig elköszön, de holnap is várjuk Önöket 9 órától. Beszélünk arról is, hogy a nyári szünetben sok szülőnek fejtörést okoz, hogy kivigyázzon a gyermekére. Mit tehetnek azok, akiknek nincsen segítségük? Tartsanak velünk tehát akkor is. A mai műsort López Brigitta szerkesztette, a gyártásvezető Mali Andrea, a hangmérnök Lajer Rita volt. Legyen szép napjuk, Gécsek Tóth Enikőt hallották.